Sziasztok! Ez itt az Intim Szféra Podcast, és ma különleges vendégeket hoztunk nektek. A mai vendégeink Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, aki szakmai tartalomgyártóként is jelen van a közösségi médiában, például Instán és TikTokon jó nagy követőszámmal, így nem csak szakértőként, hanem belülről tartalomgyártóként is látja és tapasztalja, hogy milyen kihívásokkal jár tartalomgyártónak lenni. És másik vendégünk Szirmai Gergő filmkritikus, a Hollywood News Agency és az AFK Lédió csatornák alkotója, és Magyarország egyik első generációs youtubere. És persze velünk van Zoli is.
Sziasztok!
Sziasztok!
A mai témánk a tartalomgyártással járó mentális nehézségek. Hogy hogyan jön ez a hormonmenteshez, meg az intim szférához? Onnan jött nekem ez a téma, hogy szerintem manapság az online tér már benne van az intim szféránkban. Én magam tartalomgyártóként, amikor elkezdtem a YouTube csatornámat, akkor egy csomó olyan dolgot megtapasztaltam, amire egyáltalán nem számítottam, pedig azt hittem, hogy fel vagyok készülve arra, hogy mi vár majd mondjuk a YouTube-on, meg a YouTube komment szekcióban. És nagyon-nagyon fontos így előre diszklémerként, hogy nem arról szól ez az adás, és nem arról fog szólni, hogy sajnáltassuk magunkat, vagy hogy ilyen szánalmat keltsünk így a tartalomgyártók iránt, vagy panaszkodjunk, de ma már bárkinek lehet virális tartalma pillanatok alatt, ami más, mint a rendszeres tartalomgyártás, de mégis megjelenhetnek ugyanazok a nehézségek, amit egy olyan ember tapasztal, aki hosszú időn keresztül jelen van a közösségi médiában. Pár évvel ezelőtt csak a médián keresztül lehetett ismertnek lenni, de mára ez a kapuőr szerep eltűnt, és tényleg pillanatok alatt lehet valaki sokak által követett ember, és erre azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyunk felkészülve, ami mondjuk az ilyen jellegű ismertséggel jár. Úgyhogy a mai témánk ez a tartalomgyártók és a tartalomgyártással járó mentális egészség, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, milyen nehézségekkel jár a tartalomgyártás. Szóljon az első kérdés Gergőnek. Hogy te ott voltál a magyar YouTube hajnalán.
Igen.
Gyorsan lettél sikeres egy olyan területen, ami itthon még nem létezett gyakorlatilag akkor. Tehát, hogy végig kísérted, vagy résztvevője voltál annak, hogy hogyan alakult ki egyáltalán a magyar influencer világ, meg a magyar youtuber világ. Mivel járt ez, hogy te ott voltál az elsők között? Hogyan élted meg akkor, amikor elkezdted a csatornát?
Hát, nagyon sok aspektus van ennek mentálisan, annyira nem volt nehéz, mert én már 20-as éveim elejét nyomtam, és ez azért nagyon-nagyon más dolog. Tehát itt el kell különítenünk szerintem, hogy az ember milyen hatással van az alkalmi, hirtelen és nagy volumenű sikert, meg a rendszeres tartalomgyártói életet. Szóval nekem szépen lassan alakult, azért nem lettem olyan, tehát ilyen két év alatt sikerült azért jelentős nézettségre, meg követőtáborra szert tenni, tehát ez egy fokozatos, folyamatos dolog volt. Úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen az, amikor az embernek hirtelen 1 millió feliratkozója van egyik napról a másikra, és akkor ezzel meg kell küzdenie. Én erre szépen fokozatosan készültem, először csak egy ember ismert föl, aztán egyáltalán több e-mailt kaptam. Szóval szépen rá lehetett hangulódni erre az egész közszereplői feladatkörre, és az az aljáró kihívásokra. Én barom, lehet káromkodni?
Persze.
Én kurvára élveztem, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy megterhelő folyamat volt bármilyen szempontból. Nagyon-nagyon jó érzés, hogyha az ember megtalálja, hogy mi az a munka, amit szeret csinálni, és még jobb, hogyha ebben konzisztens sikereket tud elérni. Úgyhogy én ezt nagyon élveztem. De tudom, hogy azt kéne mondanom, hogy sokkolt a tény, és egyik nap kinéztem az ablakon, és ott vártak a rajongók, de én alapvetően egyrészt én fiú vagyok, másrészt pedig egy nem kifejezetten dekoratív fiú olyan szempontból, hogy nem az a központi vonzerőm, hogy szép vagyok, és ez valami, ami egy nagyon más élmény. Mert emberek velem beszélgetni akartak, nem megfogni a seggem. És ez tök fontos. Tehát például, hogyha már az intim szféráról beszélünk, a testemet nem támadta le. És senki, néhány srác megölelt részegen, hogy deszeltik a videóimat. Ebből merült ki a molesztáció, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez egy megterhelő dolog volt. Ez olyan érzés, mint az embernek hirtelen 50 barátja lesz.
Tehát nem jött így, nem annyira egyik pillanatról a másikra történt, mint amennyire most. De lehet, hogy ez a közösségi média változásának is köszönhető, nem? Hogy akkor még másképp működött a YouTube is mondjuk, most meg a TikTok az például egy egészen olyan platform, ahol tényleg valaki pillanatok alatt érhet el nagyon sok követőt. Kérdés, hogy ez mit jelent, vagy jelent-e
semmit.
Bármit?
Semmit, úristen, most volt a TikTokon egy fantasztikus történetes srác, akinek van valami 2-3 millió követője, és csinált egy rövid filmet, és minden pénzét beleölte, és senki nem ment a premierre. Senki nem volt, nulla ember volt. Meg az a kisasszony, aki egy közönség találkozott szervezett az egyik nagy tartalomgyártói fesztiválra, és megint csak senki nem jött oda hozzá, pedig több millió követője van TikTokon. A TikTok követés az egy egész másik dolog, az egy investációt nem igénylő.
Nem egy élő közösség.
Persze. Attól még, hogy a TikTokon valaki megnézi a poénos videóidat, attól még nem feltétlenül alakít kivel személyes kapcsolatot. Tehát, hogy megvan ott is ennek a lehetőség, az hasonlatos munka a YouTube-ban, az hosszú idő és fokozatosság.
Előzetesen belegondoltál te abba, hogyha ez így nyilván úgy indítottad a YouTube csatornát, hogy az sikeres lesz, vagy ezzel a célra. Hogyha ez így beválik, akkor viszont ez technikailag mivel jár? Olyan értelemben, hogy megismernek, elkezdenek megkeresni idegen emberek, tehát ebbe így belegondoltál bármilyen szinten korábban?
Ez egy dőre és végtelenül öntelt attitűd úgy belkezdeni a YouTube-ozásba, hogy az ember sikert vár el tőle. Tehát ez azt feltétez, hogy én nem csak fantasztikus vagyok, de a világnak érdeklődnie kell.
Ezt nem
az iránt, hogy én mit csinálok, de ez az attitűd van mögötte. Tehát úgy elkezdeni egy YouTube csatornát, ahol nincsen feliratkozód. Egy se. És te megnyitod a YouTube csatornát azzal tudattal, hogy na majd, amikor sikeres lesz, akkor minket, az maximum egy vágyálom, ahogy a más álmodik arról, hogy zenélni kezd, mert rockstar akar lenni. Nem úgy kezdtem el a YouTube csatornámat, hogy ez sikeres lesz. Ez a közönségnek a kezében van, illetve a világítélő szék előtt dől el. Én úgy kezdtem a YouTube csatornámat, hogy nagyon élveztem a videókészítést. Mindig mesélem, de hogy több évig nem kerestem belőle egyáltalán pénzt. Úgy csináltam roppant lelkesen. Magyarán egy kifejezetten közép, vagy még talán rosszabb befektetés is, ami az időmet és az energiáimat és a fiatal koromat illeti. Két évig semmi. Angolul tanítottam el, hogy kaját tegyek az asztalra. Tehát nem. Ez csak azért javítom ki mindig, mert ez egy annyira furcsa felfogás, hogy egy 21 éves srácról azt feltételezik, hogy ő egy kreatív szakmát úgy kezd el, hogy a milliókról álmodik. Ez nekem nem jutott eszembe nagyon sokáig.
Azt akartam ezt hozzátenni, hogy sok vállalkozó, aki mondjuk azért kezd el tartalomgyártóként is tevékenykedni, hogy azon keresztül megismerjék a szolgáltatásai termékeit, nagyon vágyik arra, hogy egyik napról a másikra legyen mondjuk 10 000 követője az Instán, főleg akkoriban volt ez népszerű dolog, amikor még kötöttek funkciókat az Instán, ez igen. A 10 000-es álomhatárhoz, és benne lenni és látni ezt a fokozatos felépülést, én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogy ezt hozzá lehet szokni, és hozzá kell szokni, és nem az van, hogy egyik napról a másikra történik. És visszatérnék azokra, akik mondjuk TikTokon egyik napról a másikra mindenféle átgondoltság, stratégia, felkészültség nélkül több 100 000-es, majdnem 1 milliós követő táborra szert tesznek, és itt konkrétan eszembe jut egy-két eset. Én azt látom, hogy a nehézségekkel meg nem tudnak kimunkáltan, végig gondoltan, hitelesen kommunikálva végig menni, és hogy ennek meg lesz a böjtje. Szóval, hogy nem biztos, hogy megéri egyébként. Amúgy sem, hogyha ez nagyon hirtelen jön.
Lehet erre valamiféle stratégiát, mintát, vagy valamit előre felépíteni, hogy hogyan készülhetek fel arra, hogy majd mi fog érni a közösségi médiában. Nekem nem volt. Azt hittem, hogy fel vagyok rá készülve, de nem volt, és nagyon meglepett néhány dolog, vagy meg igazából az lepett meg, hogy én hogy reagáltam, vagy én mennyire mélyre kerültem, tök gyorsan. Erről majd egy picit később szerintem lehet, hogy fogunk beszélni. Lehet erre fölkészülni? Valahogy?
Úgy érdemes, két opció van, attól függően, hogy milyen karakter akarsz lenni az interneten, vagy úgy kell készülni rá, mint hogyha háborúba mennél, vagy úgy kéne készülni rá, mint hogyha a csajodnak a szüleivel találkoznál. Ugye mind a kettő dolog egy olyan, amiről hallasz egyikre nagyon sokat, mint... meg vannak kulturális elvárások, de nem tudod, hogy mi vár ott. Tehát, hogy hallasz róla a történeteket, meg kb. Így tudod, hogy mi az, amire számíthatsz, de nem megkerülhetetlenül a bőrödön kell megtapasztalnod, hogy rád lőnek, vagy a csajod apukája nem szeret. Láttad filmeken, meg így van, hogy jó, kedvesnek kell lennem, jó kell öltözködnöm, udvariasnak kell lennem, stb. Vannak bizonyos ilyen dolgok, amivel ilyen előfeltételezések, amivel be tudsz menni, de egyik se igazán helyettesíti a valódit. Tehát biztos vagyok benne, hogy te tudnál valamit mondani, technikákat, amivel felkészíthetjük az elménket, de a hírnév az egy szürreális mentális állapot, és nem hiszem, hogy arra az fel lehet képzelni. Szóval képzeld, amikor majd gyereked lesz. Persze, csomó szempontból fel tudsz készülni, de az, amikor megfogod a gyereket, ott van, néz rád, kb. Hasonlít rád, az egy olyan élmény, ami
pillanatokat el tudsz képzelni, de az, hogy 24 órája ott van már.
Tessék, például.
És ott is lesz a életed végéig.
Nekem nagyon sok kliensem foglalkozik ezzel, és jön ezzel hozzám, hogy hogyan lehet erre készülni. És én most vállalkozói oldalról közelíteném ezt meg, és nem addig a célig, hogy mondjuk valaki nagyon ismert legyen, vagy hírneve legyen, csak hogy mondjuk egy mikroinfluenceri ismertségre tegyen
szert. Egy picit ezt hadd egészítsem ki, vagy magyarázzam meg, hogy miért a vállalkozói oldalt hozod. Ugyanis mi Évivel igazából vállalkozói körökből ismerjük egymást egyébként, és szerintem van két különböző attitűd abban, hogy ki hogyan lép be a közösségi médiába. Van, aki ezt a hagyományos influencer vonalat viszi, tehát mint te is, Gergő, ahogy indultál, igen, így organikusan, hogy tartalmat gyártasz, és van egy téma, amiről beszélni akarok, de nem is feltétlenül van mögötte üzleti cél. És van az, ami vállalkozói körökből jön, hogy oda megyek, tartalmat gyártok arról, ami már a vállalkozásom, és valamilyen szinten én is ez voltam, hiszen a vállalkozásunk már megvolt 3 éve, amikor én a YouTube-ra beléptem, csak nem az eladás volt a cél ott elsősorban, hanem az ismeretterjesztés, és nem azért mentem oda, hogy figyeljetek rá, mert híres akarok lenni, hanem mert van mondandóm. Ez valahogy ilyen nagyon hibrid volt ez a dolog, ahogy én beléptem a YouTube világába, meg így az influencer világba, de hogy van kifejezetten az a stratégia, amikor valaki vállalkozóként azt mondja, hogy akkor most nem tudom, horgolok mondjuk, és akkor a horgolást szeretném népszerűsíteni. Talán ennyit így zárójelbe.
Igen, de mind a kettőre igaznak tartom azt, hogy tök jó, ha előre végig gondoljuk, hogy mi az üzenetünk, vagy mi az a fő küldetés, amivel oda megyünk és tartalmat akarunk gyártani, hogy mi visz ebben minket, és hogy mondjuk akár csak tartalomgyártóként vállalkozói célok nélkül, ha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk milyen az a kommunikációs stílus, ami nekem van azonos, mennyi az, amit a magánéletemből hajlandó vagyok megmutatni, mi az, ami számra komfortos lenne, hogy együttműködésben elfogadjam, vagy nem. Hogyha ezeken csak egy picit lamentálunk, és szerintem nagyon sokat segít, ha kielemezzük körülöttünk a rossz példákat, mert abból van egy rakással. Ha végig gondoljuk a rossz példákon kezdve, hogy aha, én ebbe azért nem mentem volna bele, mert, vagy ezt jobban át kellett volna gondolni, mert, vagy itt szerintem szerencsésebb lett volna úgy kommunikálni, mert, akkor abból már nagyon sok tanulságot le lehet vonni, és szerintem ez független attól, hogy van-e monetizációs szándékunk, vagy nincs. És ez sokat tud segíteni. És nekem egyébként például sokat segített az is, hogy nem az elsők között voltam egyáltalán, most nem, mint hogyha nekem YouTube csatornám lenne, tehát nem arra akarok visszautalni, de mondjuk arra, hogy már tudtam, hogy te keresztül mentél azokon a dolgokon, amiken én még csak fogok, és tudtam, hogy felhívhatlak, hogy megkérdezzem, hogy mi volt a tapasztalatod. Szóval szerintem jó, ha benne vagyunk olyan közösségekben, akik már ezt átélték, és tudnak tapasztalatot megosztani, akár tanácsot adni.
Te fektettél le ilyen előzetesen egy ilyen checklistát?
Én nagyon sok mindent befektettem előre, de nem a legeslegelején, tehát hogy nem nulladik pillanat előtt, vagy nulladik pillanattól, hanem mondjuk az első néhány hónap után.
És mennyit kellett ezen módosítani, ha kellett?
Eddig szerencsére nem kellett. Azt hozzá kell tenni, hogy mögöttem ott van 10 év önismereti munka, tehát hogy nem úgy kezdtem el sem vállalkozni, sem tartalmat gyártani, hogy soha nem gondolkoztam még úgy igazán mélyen magamról, vagy hogy ne láttam volna, hogy hol vannak az én gyenge pontjaim, vagy mi az, amire nekem fel kell készülnöm. Tehát hogy ehhez kell egy önismeret is szerintem.
És Gergő, neked hogyan zajlottak ezek a dolgok? Tényleg sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, hogy mit hogyan éltél meg, Évi, meg hogy én mi mentem keresztül, hogy én tökre azt éreztem, hogy nekem ott nem volt senki, amikor belevágtam ebbe, akit fel tudtam volna hívni, hogy amúgy most figyelj, mi van, amikor éppen 500-an írták azt, hogy hogyan basznának meg, ami nyilván erre fel voltam készülve, hogy ez történni fog, hiszen fiatal nőként egy szexualitással kapcsolatos YouTube csatornát indítani.
Ez bármit.
Vagy bármilyen csatorna. Na jó, de én még tudod, így házhoz is mentem így nyilván ezekkel a témákkal. Egyébként fel voltam rá készülve, tehát hogy arra tökre fel voltam készülve, hogy ez a része majd jönni fog, de voltak olyan dolgok, amik meg így sokkal jobban megérintettek, mint amennyire számítottam rá. Végül is Atis, aki a Tanulom Magam csatornát viszi, ővele tudtam beszélni ilyen dolgokról, hogy figyelj, most mi van itt? Konkrétan egy hét alatt zajlott, hogy 800 követőből lett 10 000 követő mondjuk. És engem az annyira sokkolt, és mélyen érintett valahogy az a nagy figyelem, ami hirtelen jött, amit az előbb te is mondtál, Gergő, hogy a hírnév az olyan szürreális dolog, hogy így nem lehet rá felkészülni. Fogalmam sem volt, hogy kéne ezt kezelni, vagy hogy kéne
viselkedni. Nagyon emlékszem az első alkalomra, amikor ez elindult, amikor csináltam a videóimat, és a negyediknél tartottam, és az én tanárom, aki az SZF-én, Gerényi Gábor, ő Index érdekelt volt akkor, és kirakták az Indexre az egyik videóm. És emlékszem, hogy ott nézegettem az oldalmat, és így láttam a real life ilyen látogatottságot így fellől. Erre az egyre emlékszem, hogy az teljesen beszartam. Hogy ez...
Mi történt?
Sejtettem, mert mondta, hogy valamikor majd kirakják, de hogy a maga a súlya, meg az egésznek az élménye, az egy egyedi dolog volt. Tehát ez valamilyen szinte azért mindenkinek megtörténik, ugy ugyanakkor nem hiába pofozzák egymást a gyakorlóteremben a boxolók. Én nem hiszem, hogy tudnánk elég szemináriumot tartani, hogy milyen az, amikor arcon vágnak. Ahhoz, hogy kiressen kerülni, valaki tényleg arcon vágjon.
Ezzel egyetértek.
Hiszek a felkészülésben és az előkészületekben. Nekem is voltak terveim, mint például, hogy a magánéletemet nem osztom meg. Fantasztikusan alakult 7 évig, aztán nem. De hogy az 7 évig működött, az én turbulens szerelmi világomat, azt nem kellett a kamera előtt vizsgálni, amit mindenki gazdagodott. Voltak elveim, valamit fel kellett adni, valamit változtatni kellett, de a javarésze még most is marad. Úgyhogy ezek jók, de nem lehet felkészülni mindenre.
Ugyanezt szoktam egyébként mondani, mert tőlem a leggyakrabban ezt kérdezik, hogy lehet úgy felkészülni, hogy majd ne fájjon, és mindig elmondom, hogy ez kikerülhetetlen. Tehát az első olyan gyomros komment, ami a te gyenge pontodba fog betalni, és ez mondjuk mindenkinek más, az valószínűleg fájni fog az adott ponton. És azzal meg kell tanulni valamit kezdeni, vagy legközelebb is fájni fog.
Nem lesz sose kellemes, ez egy akkora bullshit. Az összes influencer, aki azt mondja, hogy jó, egy idő után megszokod.
Nekem is ezt mondták, és azt hiszem, de mikor? Mindenki
hazudik. Most képzeld el, hogy itt ülünk, dumálgatunk, és odafordulunk, ha geci ronda vagy. Na, és ugye igen. Semmiből, tehát az a fontos, hogy semmiből egy bizalmi térben az ember leül, éppen kreálja azt, amiért felkelt ma reggel, és hirtelen valaki azon az ablakon benéz, és mind kurva rondák vagytok. Nem tudod, hogy mikor jön. Nem tudod, hogy mikor érint, és én nagyon szórakoztatom, mert hasonlatosan a multiplayer játékokban, a lobbikban, teljesen attól függően határozza meg az érzelmi világomat, hogy én éppen mennyire vagyok fáradt. Délben leülök, és valaki sipítozik, hogy kurva szalú majrázok, akkor azt mondom neki, hogy milyen szép napunk van, én is szeretlek, menj el terápiába, hogyha ez annyira megvisel. De ha este 11-kor egy nehéz nap után leülök, és valaki nyűnyörög, hogy váltsak le a majráról, akkor meg teljes idegbajt kapok, hogy miért bánt engem az élet. Én mondom, én hiszek a felkészülésben, hogy erre el tudok készíteni, de ez olyan stabilitást feltételez a felkészülés folyamata, ami nem lesz meg. Mi nem lesz meg ebben a szakmában soha.
Meg hogy hullámzó lesz, ahogy el is mondtad, hogy nagyon sok faktortól függ. Nem a hozzászokás az, ami cél kell, hogy legyen, hanem hogy mondjuk nálam például az volt a cél, és azt szoktam átadni, hogy tényleg meg lehet tanulni valamennyire kezelni. Lehet stratégiákat arra kialakítani, hogy amikor megtörténik az, hogy valakinél valami betalál, akkor mit vizsgáljon meg magában, mit vizsgáljon meg az adott üzenetben, most nem kell, hogy ez komment legyen, lehet ez egy e-mail, egy privát üzenet, egy találkozás személyesen, és hogy ezeket hogyan tudja helyére pakolni, hogy ez ne mondjuk az adott illetőnek 2 nap szenvedésbe teljen, hanem mondjuk fél óra alatt lerendezze magában. Tehát, hogy ezt lehet tenni, azt én sem gondolom, hogy ilyen nullára le lehet redukálni. Egyébként én azt gondolom, hogy biztos van olyan, aki annyira habituálódik és hozzászokik ezt, de ez meg már nyilván egy rossz jel. Nem jó, ha a bántáshoz hozzászokunk. Tehát, hogy max így azt gondolom, hogy jó, ha tudjuk, hogy a bántás nem rólunk szól, de ez nem jelenti azt, hogy attól még az semleges feltétlenül.
Két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy igen, hogy ez az akár hozzá lehet szokni, de nem jó, ha hozzászokunk. Van olyan, amikor valaki már, és ezen szoktam gondolkozni, amikor már valaki annyira magasan van, hogy nem érnek el hozzá ezek a dolgok. Tehát, hogy még szerintem ebben hatalmas a különbség a között, hogy valaki egy hollywoodi sztár, és filmekben szerepel, és ismerik az egész világon, de az, hogy most az ő szerelmi életéről cikkeket írnak, vagy nem tudom, az nem biztos, hogy már érdekli. Aztán lehet, hogy igen. Még szerintem az influencer világban viszont annyira közvetlenül érnek el hozzád ezek a dolgok, hogy valaki odaírja a kommentet, vagy ír egy üzenetet.
Nem
vagy...
hiszem, hogy Soros megérinti azt, hogy mit sipákolunk róla a magyar médiában. Az ő világa az le van válva erről a média szegmensről, ahol ez a kommunikáció szóval, de ez egy roppant ritka dolog. Ugye, ahogy a MinTweets sorozat van a Jimmy Kimmelnél, ez egy rendszeresen el lehet kapni hollywoodi sztárokat, hogy Twitteren nyűnyörögnek rajongó kommentjei miatt. És ez csodás.
Tényleg?
Csodás, igen. Na, ők is emberek. Vagy. Illetve pedig mind hiú szarágok vagyunk az influencer szakmában, és szeretjük nézni, hogy mit gondolnak rólunk az emberek.
Olvasod a kommenteket?
Én igen, de én arra neveltem a népemet, hogy értelmes kommenteket írjanak, és akkor, ha nem értenek valamivel egyet, egy filmkritika kapcsán, akkor sokat tanulok. Tehát, hogy ez nem azért olvasom a kommenteket, mert én vagyok a Szent Gergely, hanem mert fejlődni akarok a saját véleményemben. Ez egy fontos üzenet a műsoromnak, és ezt nem lehet mások nélkül. Az én barátaim nem beszélgetnek az én munkámról velem, és ezért a szakmai input az limitált, mert én egy emberem támaszkodó területet vívtam ki magamnak. Tehát nincs, nem mondjuk a VR-ék többen vannak, pamkutyáik többen vannak, ugye. Én egyedül vagyok, sem miatt a szakmai inputot nem tudom a mellettem álló abszolút senkitől megkérdezni, hanem akkor elolvasom a kommenteket, mert nagyon hasznos. Nem mindegyik hasznos. A Disney Bérenc nem hasznos. A dekopasz vagy nem hasznos, de az már nagyon hasznos például, amikor valaki el van keseredve, vagy szomorú, vagy csalódott. Ezek az érzelmek átsütnek a kommenteken, és ebből lehet tanulni.
Én az Évitot akartam megkérdezni, hogy neked is volt olyan pillanat. Jankánál volt ilyen, hogy jött a komment, és akkor ott leszakadt a lánc, és egyszerűen nem ment tovább semmi. Tehát, hogy ott megállt az élet. Neked volt ilyen emlékezetes pillanat?
Volt olyan, hogy egy három szótól összeomlottál? Tehát, vagy te annyira instabil? Ez egy nagyon-nagyon kevés kérdés. Nagyon kevés kérdés. Volt olyan, hogy napokig sírtál azért, mert egy random az ember az interneten. Kérdezett. Vagy nem tudom, én erre óvatosan válaszolni. De hogy itt emberek hallgatják, ez egy fantasztikus podcast, itt valaki ötleteket kap.
Hogy mit kell írni, hogy összeomoljon valaki?
Na, akkor ez most feljük vele, mit kell, testét kell kommentelni, yes.
Az első komment az egy ilyen több órára így elgondolkoztatott. Tehát nem nagyon tudtam máson rögtön gondolkozni. Hát az első olyan, ami így nem a legelső kommentjeltem, hanem az első olyan, ami így erősen megkritizált, és hogy nem éreztem érdemi kritikát a szövegben, ellenben a megfogalmazás ilyen odavágós volt, és akkor így azt így éreztem, hogy oké, akkor ezzel dolgozni kell, ez nem lehetséges, hogy ezt nekem minden egyes alkalommal több órába kelljen átgondolnom, és akkor emiatt én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy jó, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy ez hamarabb elmúljon. Szóval olyan még szerencsére nem történt, hogy sírnom kelljen akár bármennyit is szerencsére, csak hogy még gondolkozok rajta, hogy mit is érzek emiatt, miért érint érzékenyen, hova talált be, mit kezdjek azzal, azt hogy rendezzem magamba, milyen én állapotban lehetett a másik, milyen motivációja lehetett, hogy ezt megírja, és akkor ezek nekem segítenek
így elengedni. Olyan aranyos vagy, hogy inkább belegondolsz, hogy mi azt képzel a másik.
Én bele, nekem ez működik egyébként.
Határhúzás. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Gergő, te is mondtad, hogy a magánéletedet azt így abszolút nem szeretnéd kitenni, meg nem is teszed ki egyáltalán.
Nem.
Nálunk is például az egy nagyon konkrét dolog volt így a legelején, hogy megbeszéltük, hogy a gyerekekről semmit. Tehát, hogy így abszolút nullát.
Pedig az big money.
Hát,
big
mit
money.
Kihagytuk? Mit kihagyunk, igen, egyébként. Úgyhogy nem is tesszük ki a gyerekeket, úgy is kerestek, mikor most vártam a kislányunkat, hogy akkor pelenka, meg nem tudom, és így mondtam, hogy gyerek nélkül így hová tegyem, meg miért, meg nem. Tehát, hogy a gyerekkel nem szeretnék reklámozni semmit. És egyébként ez egy tök durva dolog, hogy a legkeresettebb, hogyha így nyilván az ember megnézi, hogy Google-ben mit keresnek a hormonmentes Janka gyerekei, tehát, hogy így ezt keresik az emberek. Mert nincsen infójuk róla, igen.
Szimmeri Gergely melege. Ez top 10 keresésben van.
Komolyan? Wow.
Igen, mert nem lett egy barátnőm sem még bemutatva.
Én nem rakták ki senkit a kamera elé, hogy akkor most ő itt van, és ez
nem. Nem.
Ebből volt egyébként?
Volt.
Konfliktus?
Volt! Volt, persze. Volt egy hosszú távú kapcsolatom, aki rettetesen meg volt sértődve, hogy ő nincsen reprezentálva. Ennek az alapja főleg a féltékenység volt, ami teljesen megérthető dolog. Én attól féltem, hogy én úgy gondolom, hogyha mondjuk eljegyzek egy nőt, akkor őt be fogom mutatni, mert hogy varab, de addig nem. Ez teljesen jogos elvárás valakinek a hosszú távú partnerétől, hogy ő ilyen szempontból nyilvánosságra legyen hozva. Úgyhogy ebben én magam is fejlődtem. Meg hát visszaéltem már a hírnevemmel, szóval volt olyan időszak, amikor nagyon csajoztam, és akkor ilyen szempontból értem ezt az időszakot, amikor így az ember rájön, hogy híres, és akkor bejön a csajoknak, és akkor sokat...
Ezzel te éltél vissza, vagy ez egyszerűen egy alapállapot, hogy megismernek a neved valahogy így?
Nem, tehát a visszaélés az igazad van, és köszönöm szépen, hogy kiavítasz, mert ez a youtuber... Szakmában ez egy nagyon rosszul hangzó szó. Nem úgy éltem vissza, hanem kihasználtam a hírnevemet. A visszaélés az az, ami youtuberek egy részénél valamiért hobbi. Fiatal lányokat, néha sajnos kiskorú lányokat környékeznek meg Instagramon, meg egyéb ilyen. Ez az a visszaélés, amikor azt mondta, hogy hú, te követsz engem, te tökre szereted a műsoromat, akkor küldje nekem eszenképet. Tehát az a kihasználás az én szakmámban, hála Istennek ez nem sikerült ideig vetemednem soha életemben, de ez kétségtelen, hogy volt valamikor, amikor építettem a hírnevemre a csajozás terén. De aztán ezt is abba hagytam, mert...
De lehet nem építeni rá, mármint, hogy ismernek az emberek. Tehát, hogy
igen. Az általános vonzerőhöz képest könnyebb a dolgom a pár keresésnél, mint a hozzám hasonló férfiaknak. Tehát van ebben egy pozitívum. Nyilvánvalóan, amikor az ember már túl van ezen az időszakán, amin én áttettem magamat, akkor ez irrelevánsabb válik. És ráadásul én nagyon szeretem az ambiciózus nőket, és pont leszarják, hogy én milyen híres vagyok. Úgyhogy ilyen szempontból ez vége. De hát igen, látod, az ilyen beszélgetések miatt, meg az ilyen dolgok miatt hagytam ezt ki a karrieremben, mert őszintén ki az Istent érdekel? Hát beszéljünk a kokain medvéről. Most jött ki, ma azért nagyon érdekes. Arra építettem a karrieremet, hogy a kokain medvéről beszéljünk inkább, mint a barátnőmről, és ez egy csodálatos dolog, aminek nagyon örülök.
Milyen volt azt megélni, hogy megismernek az utcán? Tehát tényleg így a hírnével járó. Ez picit még ennek a továbbgyúrása, csak nem a magánéletben turkálással. Megmondom miért. Nekem, amikor először jött oda úgy egy srác, egy konferencián egyébként, egy szakmai eseményen, hogy azt láttam, hogy majdnem elájult attól, hogy ő most beszélni fog velem, jaj, hogy megszólítod.
Jaj, de szeretem
őket. De így mondtam neki, hogy leülsz, kérsz egy pohár vizet, vagy valami izzadt, falfehér volt, remegett a hangja. Én meg... Tehát, hogy az ember szerintem nem úgy tekint magára, vagy nem úgy tekintek magamra, mint hogy híres vagyok. De tudom, hogy emberek megismernek, de hogy nyilván nem akkora a hírnév, mint egy színésznek, vagy akárkinek. De hogy maga a tény, hogy valaki így ennyire izgul attól, hogy hozzám beszél, az én saját önképemmel valahol nem találkozik, mert nem így tekintek magamra.
Én ezt nem tartom őszintének. Tehát az egy dolog, hogy az ember nem tartja magát nagyra azért, mert ismert. Az egy egészséges mentális állapot. De az nem igaz, hogy nincsen folyamatosan az ember fejében, hogy ő egy ismert ember. És ez a megfogalmazásban, a témaválasztásban a különböző dolgok, személyes élmények vagy vélemények kinyilvánosztatásában mind érződik. Mm-hmm. Tehát azt azért nem mondjuk, hogy amikor valaki eléd lép és elsápad, akkor te nem tudod pontosan, hogy miért.
Nyilván,
lehet, hogy szívinfarktusa van, de neked nem jutott eszedbe, hogy orvosra van szükséged. Egyértelmű volt, hogy miattad készül elájulni.
Ja, ott abban a helyzetben egyértelmű volt.
Ezt csak azért mondom, mert ez elvitatja azért egy nagyon fontos aspektusát az influencer munkának, hogy ez egy folyamatos dolog, aminek nincs vége. És onnantól kezdve, hogy kilépsz a falait közül és a kamerád elől, ami egy egyre szűkülő tér. Onnantól kezdve rajtad van egy felelősség és egy figyelem és egy szüksége ahhoz, hogy megfelelj egy fajta karakternek, amit kialakítottál és amit képviselni akarsz. Ezt csak azért akartam behozni, mert hogy ez a továbbiakban is releváns, illetve a mondhatom, hogy beszélni fogunk a kiégésről, meg stb. Aminek a egyik legfontosabb oka, hogy az ember folyamatosan reprezentálja azt a karaktert, akit kialakít. Nem arról van szó, hogy elfelejted reggel, amikor felkelsz, akkor hirtelen elfelejted, hogy te egy ismert ember vagy. Mert ez nem igaz. Az más. Vannak azok a senkiházi férgek, akik úgy viselkednek, mint a többek lennének ettől, ami egy hány ingegek keltő szarrágó attitűd, és sajnos több kollégán észre lehet venni, hogy az ismertsége egyfajta karakterváltozás is történt.
Nem mondom, hogy nem hozott ez változásokat amúgy az életemben nyilván. Csak hogy mit tudom, amit mondasz, hogy reggel nem úgy kelek föl, hogy én valaki vagyok, hanem reggel úgy kelek fel, hogy viszem a gyereket bölcsibe. Tehát, hogy nem, nincs meg ez, hogy most feltétlenül. De persze az ember felismer egy idő után azt a pillantást, hogy na most ő megismert. De szerintem nálam még valószínűleg ez nem akkora vonul már, mint mondjuk nálad.
Nekem is eszembe jutott közben az, hogy lehet, hogy ez két külön dolog tényleg, hogy persze, hogy tudod, hogy miért megy oda, meg miért izgul, csak alapvetően mondjuk tudván azt, hogy mondjuk mennyit dolgozunk azon, hogy mondjuk valamennyire értékteremtő tartalmakat létrehozzunk, és hogy mi van mögötte, mondjuk milyen izzadságos napok, vagy tanulás, és azt látjuk, hogy ezt más is megcsinálja, csak nem feltétlen indít hozzá YouTube csatornát, hogy ettől nem lesz az a megélés az embernek, hogy ő ettől mondjuk csodálatra méltó. Nekem ebben van egy ilyen kettősség, hogy nagy dologoknak, meg sikernek gondoltam, egy csomó mindent mielőtt nyilvánosan kommunikáltam volna, és megtapasztalni, meg azt érzem, hogy átértékelődik, mert belülről meg teljesen más, és hogy mondjuk az igazi siker az nem követő számban mérődik.
Volt már olyan, hogy, hogy valaki szerelmet vallott neked, és ez erre nem voltál felkészülve, vagy nem egy kikövetelt dolog volt, hanem valaki csak rád nézett, és azt mondta, hogy szeretlek. És az az érzés, amit akkor éreztél, az nagyon hasonló ahhoz, amit én úgy gondolom, hogy érdemes érezni, amikor valaki megkeres, vagy valaki sápadtan áll eléd. Tehát ez nem arról van szó, hogy te több vagy a izénél, hanem az az ember, akivel szemben állsz, neki egy különleges része vagy az életének. És ez azért egy, én szerintem ezért most jutott eszembe egyébként, de ez egy komfortos gondolat számomra, mert ez téged nem feltétlenül értékel magasabbra. Tehát te csak egy ember vagy, aki viszont neki nagyon sokat jelentesz. És ez tök jó. Tehát ez nem az, hogy te egy báványozásra érdemes lény vagy, neki specifikusan egy különleges élmény, és ez tök jó. Tehát így lehet valahogy így elkerülni azt, hogy az embernek a fejébe szálljon a példátlan hírnév. De én még nem vagyok zenész. Én szerintem, hogyha zenész lennék, akkor képtelen lennék nem egy arany idolnak tekinteni magam.
Nem gondoltam volna, hogy én hozok majd itt egy filmes dolgot, de a Trónok harcában a Tyriont a Peter Dinklage, jól mondom a nevét, játszotta, és vele olvastam egy interjút. Ez most jutott eszembe a beszélgetésbe. És az extrém helyzet annak, hogy megismerik az embert, hogy vele történt egy olyan eset, hogy ment az utcán, és megismerte a biciklin egy srác, és a biciklit elütött az autó, és meghalt. És bocsánat, nem tudom, hogy miért hozom ide, de csak hogy a feldolgozás. Feldolgozás.
Ez extrém, ez egy jó pont.
Ő mesélt ebben az interjúban arról, hogy neki utána ezzel foglalkoznia kellett. Hogyha jól emlékszem, talán mondta azt is, hogy terápiára is járt ezzel.
Most nem,
ebben nem vagyok biztos. De hogy igen, így belegondolok, hogy valahol...
Utána nézett a futár, és akkor úgy vagy...
Konkrétan bámulta a biciklist, és úgy jött a teherautó. Most nem emlékszem minden részletem, mert nem néztem utána, csak így eszembe.
És terápiára járt?
Most erre nem emlékszem, de hogy az biztos, hogy előjött az interjúban, hogy neki ezzel később mentálisan, lelkileg foglalkoznia kellett. És hogy őt ezt így mennyire helyre raktat.
Pszichológiai értelemben kimeríti a traumának a fogalmát, hogy látsz egy ilyen balesetet, tehát hogy miért is ne kellett volna ezzel, függetlenül attól, hogy milyen okból történt is, lehet, hogy ezért valakinek pszichológushoz kell menni.
És a hírnévvel járó felelősség, hogyha már itt tartunk, mert ez valahol az, bár mondjuk az nem felelősség, hogy most megnéznek téged, és történik a szerencsétlennel valami éppen, de... Nekem például az egy nagyon érdekes dolog volt, vagy amire szintén számítottam, hogy mennyien kérnek segítséget, mennyien írnak úgy, hogy megosztják a lelki problémáikat. Nálam is rengeteg ilyen volt, meg van, hogy ír valaki, hogy nem tudom, előző este elszakadt az ószer, most mit csináljon. Tehát, és ez csak a legilyen azonnalibb történet, hogy akkor erre most ő vár valamit, él 11-kor, vagy bármi. Tehát, hogy én bevallom, hogy nem nézem már így az üzeneteket, tehát az Insta üzeneteket, és én már azelőtt határt szabtam ebben, mielőtt elindult a YouTube csatorna, mert hogy már előtte a körülöttem lévő női közösség kapcsán megtapasztaltam ezt, hogy muszáj határt húzni. Egy sokkal kisebb. Így van. De hogy ezt mindenki, aki belevág így valamilyen szinten az influencer életbe, látom, hogy ezzel is meg kell küzdeni, hogy emberek segítséget kérnek, információt akarnak, írnak, elvárják, hogy válaszolj, és hogy ebben is nagyon kell az önmunka, meg az önismeret, hogy meg tud húzni a határt, és én is mondjuk azt tudjam mondani, hogy azért nem fogok válaszolni ezekre az üzenetekre, mert erre nem lehet egy mondatban válaszolni, ez nem tudom, beszélgetnünk kéne egy órát, de nem is az én kompetencia határomon belül van, hogy ebben meg ebben segítsek, és különben is van egy csomó anyagom, ami pont arról szól, hogy ebben segít, és ott van fönt a YouTube-on, és meg lehet nézni. Gergő, például te mennyire szenvedtél meg ezzel, vagy mennyire az influencer létednek a része az, hogy mondjuk lelki témában írnak neked, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy kevésbé, mint neked. Mert hogy én nem vagyok pszichológus.
De a videód után, én most azt nemrég megnéztem, hogy azután sokan írtak? Mert úgy képzeltem, hogy biztos nagyon sokan.
Minden napig írnak. A válaszom az javarészt, bizonyos specifikus eseteket kivéve, az egy jó terápiás ajánlásba fulladt ki. Tehát általában meghallgatom, elmondom, hogy érzem és értékelem azt, amit írt, és bátor, hogy írt nekem. Egyszer-kétszer kellett valakit lebeszélni a fikciós kötérről, amit nem nagyon hiszek el, de hát volt olyan, hogy késtem egy előadásról, mert ott ültem, előtte nézem a mobilom, és akkor öngyilkos leszek, e-mail, és hát olyankor akkor borul mindent, tehát akkor le van, ez egyszer-kétszer megesett, és akkor nyilván akkor mondták, hogy Gergő színpadon, mondom, Gergő nincs a színpadon, leültem, felcsöpöm a laptopot, írtam neki, és akkor megdumáltuk. Nem lehet tudni, hogy ez mennyire volt valós ez a veszély, de olyankor én úgy gondolom, hogy felelősségem nem pénzszerzéssel foglalkozni. Ezek a ritka esetek, mert én egyrészt srác vagyok, akiknek kevesebben bátrak megosztani bizonyos érzelmeket, mert van egy sztereotípia a férfiak a kapcsolatban. Másrészt pedig volt most már olyan már SoStream néven Twitch-en szoktunk beszélgetni az emberek lelkéről, és múltkor odajött egy szociális segítő, és meggratulált, hogy milyen jó a határtartásom, mert hogy ott is, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudok csajozni, pedig 21 éves vagyok, akkor részleteibe belemegyünk, hogy figyelj, egyrészt nem vagy elkésve, mert ez az, ami mindegyik srácot ilyenkor felbassza. Tehát nem arról van szó, hogy technikákat kell neki adni, hanem meg kell nyugtatni, nem késett el semmivel. Akkor erről beszélünk, üzés, stb., és hogy érdemes megközelíteni a gondolatát a csajozásnak, és onnantól kezdve nem lesz probléma. Viszont, hogyha valakinek olyan mentális problémái vannak, amiben nem vagyok érdekelt, nem vagyok tapasztalati, semmilyen szempontból nem mellőzheti a szakmai rálátást, akkor elküldöm neki a linket, hol érdemes terapeutát keresni, és bátorítom és lelkesítem, hogy ez egy megoldható dolog terápiás segítséggel. Ez az a fajta határszabás, amit egyszer meglettem gratulálva, és erre tök büszke vagyok, hogy amit nagyon érzek, hogy mikor, meddig tudok én segíteni, és mikor kell azt mondani, hogy akkor írhatsz nekem vissza, hogyha elmentél terápiába.
Évi, viszont neked ez így a szakmába vág, és nyilván célzottan is keresnek meg folyamatosan ezzel. Neked itt hol van a határhúzás? Tehát van valami sablon e-mail, vagy egyszerűen nem is válaszolsz?
Nekem nagyon sokat segített Janka ebben, úgyhogy ezúttal is köszönöm.
Én,
nekem bevált a Janka stratégiája. Szóval, hogy egyrészt van egy olyan üzenet, ami megvan előre fogalmazva, hogy ne akkor kelljen kitalálnom, mikor érzelmileg mondjuk megérint valami, hogy hogyan tudom ezt udvariasan, vagy határtartóan
szép. Ez nagyon megtisztelő, hogy ebben is segítettem. Wow.
Igen.
Jó.
Az első beszélgetéseink egyik, szerintem ezzel kapcsolatos volt, hogy te olyankor mit csinálsz, mert hogy láttam, hogy nagyon sok ilyen üzenet jön, és hogy hát a szívem szakadt meg, hogy nem tudok minden egyes embernek segíteni, de hogy már akkor is túlmutatott a kapacitásomon, pedig akkor még nagyon kevés követőm volt. És hogy nagyon megértőek. Szóval annyira kedvesen reagálják le. Tehát, hogy sikerült úgy megfogalmaznom ezt az üzenetet, hogy nem felháborodnak, hanem mondjuk így 99,9%-ban még elnézést kérnek, hogy basszus, ők erre nem is gondoltak, hogy mennyien üzenet lehet. És nem azért írom, hogy elnézést kérnének, csak hogy egyből nézőpontot váltanak.
És ha nem válaszolsz, akkor reagálnak, mert van, aki, tehát a Jankánál az döbbentett meg engem, hogy ha valaki 24 óra alatt, ez még nyilván főleg a YouTube korszakban volt, nem kapott választ, akkor hát úgy feljogosítva érezte magát, hogy...
Nekem ilyen egy volt.
Nem aki... feljogosítva érzi magát, egyedül érzi magát. De itt nem arról, ezek a válaszokkal nem azt kell elérni, hogy megoldjuk az ember problémáját, hanem a kapcsolat, és biztos vagy benne, hogy ebben valamelyest egyet tudunk érteni, hogy a kapcsolatteremtés meg az zajló érzelmeket kell helyére tenni. Tehát, hogyha valaki annyira egyedül érzi magát, hogy neked ír, akkor az első dolog, amit meg kell mondani neki, hogy én nem leszek a barátod soha. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Csak van az a volumen, amikor már arra is nincs kapacitás, hogy ezt egyenként megmond mindenkinek.
De azért mondom, hogy én ti jóval többet kaphattok, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a felelősség ez nagyon hasonló. Az el kell mondani az embernek, hogy nem, így nem fogunk segíteni, mert ez nem egy levelező terápia, de nem erről van szó. Tehát ezért mondom, hogy az, hogy ő mit ír, meg milyen formában ír, az lényeg. Tehát a mögöttes érzelmeket, meg indokat kell szerintem felelni. És úgy lehet általánosítani. Tehát ez egy terapeutánál gondolom sokkal rosszabb. Vagy nehezebb, mert neked szakmai lelkesedésed az, ami visz előre.
Igen, tehát hogy tényleg azért mentem fel a social médiára, hogy segítsek, és akkor, hogy nekem végig kell gondolom, hogy hol van annak a határa, hogy én nekem mennyi fér ebbe bele, és hogy el kellett magammal számolni azzal kapcsolatban, hogy az én ingyenes segítségem addig tart, hogy legyártam azokat a tartalmakat, amikkel én segíteni tudok, akarok, és belefér az időmbe, és hogy a privát üzenet az ezen túlmutat. Ettől függetlenül nagyon sok mindenkivel beszélgetek privát üzenetben, tehát, hogy sok időmet elveszi, de nem jutok el oda, hogy mindenkivel beszélgessek, aki ír, sajnos. Én beleszoktam ebbe élni magam, hogy annak, aki nem kap választ, milyen rossz érzés lehet, hogy még ő sem éltat válaszra, csak muszáj ezt valahol mérlegre tenni azzal, hogy én hogy vagyok, és hogy tudok úgy segíteni azoknak, akik mondjuk pénzért járnak hozzám segítségért, terápiába. Például, hogyha én kizsigerelem magam mindenhol, akkor mondjuk nekik mennyit tudok magamból adni. Szóval, hogy meg úgy egyáltalán a saját magánéletem is nyilván fontos. és akkor így mérlegelve azt mondom, hogy sajnos nem minden felém tett nyitásra fogok tudni életemben reagálni, akár csak azzal is, hogy tudomásul veszem ezt a nyitást. Tehát, hogy egyszerűen nincs az a számossági megfelelés a kettő között.
Igen, ezek nagyon kemény kérdések, vagy nagyon nehéz kérdések, és nehéz, azt látom, hogy igen, ezzel mindenkinek meg kell küzdeni, hogy mennyire tudok ott lenni, segíteni. Vagy hogyha kapsz egy ilyen üzenetet, amiben valaki ezt írja, hogy akkor most ő, nem tudom, öngyilkos lesz, és épp nem vagy ott, vagy nem nézed, nem vagy nem válaszolsz.
Az akkor... az egy dolog, amivel nem játszom. De szerintem az, hogyha valaki egy idegen embernek megfenyeget azzal, hogy ő öngyilkos lesz, az... Én nem tudom, és ahány terapeutával vagyok el, sajátommal beszéltem erről, mint megbiztosított, az javarésze az egy segítségkiáltás, mintsem egy cél vagy terv erre a napos délutánra. Függetlenül ettől ez nagyon igaz, amit mondtál, hogy a saját mentális egészségünkre kell vigyázni, és én azt mondjuk nem, tehát azt nem tudom, azt a nyomást nem tudnám elviselni, hogy valakinek egy ilyenfajta kinyúlására nem nyújtok én is segítőkezet, de az az egy. Fontos érteni, hogy mi szórakoztatóiparban dolgozunk, függetlenül az edukatív tematikánkat illetően, és így a felelősségünk az javarészt a pozitív példák és a jó tápláló üzenetekben merül ki. Nem lehetünk mindenkinek a barátja, mert így is mindenkinek a barátjai vagyunk. Tehát így is a munkánknak a célja és lényege az, hogy valakinek a napját szebbé tegyük, ez valamikor merült fel. Amikor beszélgetünk erről egy másik podcastben, és ott úgy fogalmaztuk meg, hogy pillanatra távol tartsuk a fájdalmat. Mi a szórakoztatóiparnak ez a feladata, hogy amíg együtt vagyunk, ott távol tartsuk a fájdalmat. És ez tök fontos, meg ez szerintem tök szép, mert ebben a humorban van valami magasztosabb célt ad neki. De függetlenül ettől itt van a határ. Nem lehet mindenkinek folyamatosan segíteni.
És ha már felelősségnél tartunk, én azt egy rossz iránynak tartom, amit mostanában látok, hogy nem szabad elvitatni, hogy valaki őszintén mondja azt, amit mond, és hogy hiteles, és hogy már lassan ilyen tabú, hogy megkérdőjelezhess dolgokat, és hogy azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy követőtábor mérettétől függetlenül szerintem, ha mondjuk az ember eljut egy mikro szintig, hogy ott a pár ezer embert már tud influenszálni, akkor felelőssége van abban, hogy mit üzen, és hogy mondjuk megvizsgálja, hogy azt hitelesen üzeni, a megdolgozatlanságaiból fogalmaz-e meg üzenetet, vagy már mondjuk azután fogalmaz meg tanulságokat, hogy helyre rakott magában dolgokat, és nagyon érződik, ha hárítás van, nagyon érződik, hogyha megdolgozatlanságok vannak mögötte, és ez egy rossz irány lenne, hogyha nem lehetne ezeket megkritizálni, vagy egyetlen csak nem is kritizálni, csak megkérdőjelezni, és hogy elmentünk egy olyan irányba, vagy elkezdődött egy olyan irány, hogy nem az a kérdés, hogy meg tudom-e védeni, hanem egyáltalán, hogy merted megkérdőjelezni a véleményemet. És hogy amit mondtál sok perccel ezelőtt, hogy mennyire sokat tanulsz a kommentekből, szerintem nekem sokkal jobb tartalmaim lesznek abból, hogy valaki megírja, de figyelj már, hogy ez meg ez hiányzik a posztból, és hogy így erre gondoltál, és hogy annyira sokat ad, és hogyha...
Csak a hang nem.
Nem a hang nem. A kettő között nagyon-nagyon, sajnos elterjedt az építő kritikának a fogalma, a kritika mindig építő. Kritika ugyanis nem negatív, az egy elemző tevékenység. Ugye a magyar használja a kritikát, meg sajnos, tehát a nyugatról vettük, igen, ez a criticize, az egy negatív hangnemmel társult, pedig az a folyamat, melyen keresztül elemeire bontasz egy egészet, és megvizsgálod annak a értékét és összefüggéseit. Tehát a kritika az egy lehet pozitív, lehet negatív, lehet építő, lehet leromboló, az egyszerűen csak az, ami. És nem, hogyha valaki azzal foglalkozik, amit te is mondtál, hogy van egy megvalósított üzenet a te videódban, azt mondja, hogy ennek hiányzik ez az eleme. Akkor az az üzenet teljes egészére egy kritika, hogy hiányos pontjait betömni vágyik. Tehát nem a hang nem, hanem a cél. A fog már be a pofára, te hülye picsa. A mögött, a hang nem, az egy lényegtelen dolog. A mögötte a cél az, hogy legyen rossz napod. Tehát fájjon neked.
De ez
neked.
Nem kritika.
Nem.
Ez csak egy
Még akkor is, hogyha jelen tevékenység a értelmében az lenne a helyes, hogyha befogja a hülye picsa a száját. Tehát ez lehet abszolút sok szempontból a folyamatnak egy valid része. A mögöttes célja nem az, hogy a folyamatot, vagy a videót, vagy a terméket, vagy az üzenetet teljes egészét tegye, vagy ezt megjavítsa, hanem az, hogy fájdalmat okozna. Tehát nem a hang, nem. Én tudok a legjobban borzasztó, ótvaros módon fogalmazni, és iszonyatos agresszióval találni. Nagyon építő, szükséges, és alapvetően én úgy gondolom, hogy pozitív
üzeneteket. De az a stílus, az nem a hang, nem. Ez nem, a bocsánat, hang, akkor lehet,
én tudok, hogy most volt a hangja.
Ez nekem most túl filozofikus.
Most volt a hangja, és képzeld el, most volt a hangja, ahol elküldtem a picsámba egy fiatal, feltörekvő, csillogó szemű színésznőt, és az ő karakterét, amit megvalósítottak ebben a filmben. Mind a kettőt elküldtem a picsámba, hogy merész ennek egyáltalán a képem elé állni. Ez mögött viszont az üzenet, ez fontos volt. Az, hogy ez ilyenfajta karakteralkotás nem csak a nőknek, nem csak úgy általában a társadalomnak, de a műfaj egészét tekintve egy egészségtelen megközelítés, hogy tökéletes nőket alkotunk, mert hogy a nő csak úgy szerepelhet, hogyha tökéletes. És minden szempontból, mert onnan kezdődik az alapszint. Na mindegy, nem megyek bele a saját kritikámnak az ismételgetésébe. De érted, nem, a stílus ez lehet borzalmas, az üzenet, és a szándék a lényeg.
Szerintem van borzasztó stílusban is hangnemben megfogalmazott kritikának átszázott direkt bántás, de ez egy másik kérdés. Ezzel együtt...
De a bántás a lényeg,
igen,
nem?
Igen, és ezzel együtt viszont oda akarok lyukadni, hogy tartalomgyártóként meg kell azzal küzdenünk, hogy teljesen természetes, normális jelenség, sőt, baj lenne, ha nem lehetne kielemezni azt, amit csinálunk, és ne lehetne rá kritikai megjegyzéseket tenni, mert hogy így épül a világ. Tehát, hogy mekkora probléma lenne, mondjuk csak a saját szakmámban, ha egyszer se kérdőjeleztük volna meg azt, amit eddig leírtak. Tehát, ami eddig tankönyvben megjelent a pszichológiáról, azt nem kérdőjelezzük meg többet, mert nem illik, meg nem szabad, és sose fog továbbfejlődni, akárcsak a tudomány sem. Tehát ha már a tartalomgyártás mentális nehézségei, akkor igenis bírni kell azt, hogy ki vagyunk hívva. Hogy na, vajon jól gondoltad, vagy nem gondoltad jól, és hogy belemersz állni abba, hogy azt mondod, hogy nem gondoltam jól, és ki kell egészítenem, amit eddig csináltam. Hozzá kell tennem, revideálnom kell, és ez instabil önértékeléssel nagyon nehéz lesz.
Ezt egy kicsit tovább fűzhetem, mert a te eseted azért is érdekes, mert pszichológusban azért sokan vannak, tehát hogy azért többen vannak a social csatornákon. Ilyen szakmai vitákra van lehetőséged, vagy egyáltalán célod, egyáltalán van terep ezeken a platformokon, csatornákon, vagy szükséges egyáltalán? Tehát van olyan, hogy azt érzed, hogy ez annyira szembe megy valamivel, amit én képviselek, hogy ezt valahogy ki kell fejeznem szakmailag?
A két legfőbb téma, amiről én a socialben kommunikálok, nem létező mentális zavardiagnózisok, szóval, hogy nincs sem társfüggőség, sem pornófüggőség. Ebben az értelemben hát adok egy nagy támadási felületet már eleve. Aha. Már azt felvállalni igazából, én egy picit szokva vagyok ehhez, mert hogy amikor elkezdtem ezt kutatni az egyetemen és az egyetem után, akkor már akkor egy csomóan mondták szakmabeliek, hogy hát ezt inkább vesd el, meg váltsál témát, mert ez senkit nem érdekel, meg nem létező probléma, nincs ilyen a mentális zavarok.
A kis fehér holló voltál, vagy hogy mondjam?
Hát inkább fekete bárány.
Igen.
Az volt a megélésem, de minden esetre valahogy éreztem, hogy fontos kitartani ebben a témában, és most meg azt látom, hogy tök nagy divatja van a társfüggőség témának, amit ugye nem lehetett látni tizenvalány évvel ezelőtt. Szóval ja, ad egy szakmai diskurzusra lehetőséget, és tudom, hogy nem mindenki ért velem egyet.
És arról beszélsz, hogy minden második fiatal túlmozgásosnak, ADHD-snak diagnosztizálja magát, és vagy depressziósnak?
És hogy szerintem nincs ennyi ADHD is.
Ó, abszolút nincs. Senki házik nem tudják, hogy ez mivel jel annyira, mert nehezen fókuszálok, bitch! Nem erről van szó, amikor izzadva ülsz, mert úgy kell leszorítanod magadat, hogy nem mozogjál. Amikor én fiatal voltam, és csak azért fájdalmas, amikor én fiatal voltam, akkor ez még nem volt diagnózis. Tehát ez még nem volt egy elfogadott dolog. Hanem rossz gyerek volt. Nem, annyira régi szép idők volt, még mindenki.
Hallod,
rossz gyerek jó, volt. A,
ismerős.
Konkrétan így csorgott rólam a víz, mert olyan szinten nem bírtam fókuszálni, meg figyelni, meg egy helyben maradni, így szólítottam magamat a székhez, és így leizzadtam a pólómat, és akkor elküldtek terápiára, és azt mondták, hogy rossz gyerek. Csodás. Tehát ennek most a túloldalát éljük, mint mindenki, aki nehezen figyel 3 óra tiktokozás után, ami szétbarmolja az agyad dopamin receptorait.
Ja, ja. Utána, vagy a pornó.
Igen, vagy nem tudok figyelni, én biztos ADHD-s vagyok. Nem, rossz szokásaid vannak. Kettő nagyon különböző.
Jó, hát ez nagyon tudok kapcsolódni, mi is benne vagyunk így. De jó, ehhez kapcsolódó folyamatokban, úgyhogy...
Csináljunk egy ilyen podcastot is, majd hívjatok vissza, és akkor erről beszéljünk. Ez nagyon érdekes.
ADHD-ről? Vagy így
hát majd én nem követem sajnos még a munkásságodat, majd meg fogom hallgatni. Ez nagyon szórakoztató.
Evezünk egy picit a kiégés témakörére. Szerintem azt még nem érintettük. Ennek köze van amúgy, szerintem. Na mindegy.
Abszolút köze van. Meg felhoztuk már.
Felhoztuk már, és Gergő, neked ugye 2018-ban volt egy nagy hatású videód, amikor
atyai, 5 éve
kiálltál azzal, hogy milyen nehézségeid voltak, és hogyan küzdöttél meg ezekkel, és terápiára jársz, és...
Most fejeztük.
Ó. Oh.
Ezen a héten. De lettem hazaküldve.
Wow.
Igen. 2 év. 2 keményebb. Most már csak csoportba járok.
Lehet ezt gratulálni? Gratulálok. Vagy mit szoktak ilyenkor mondani?
Gondolom, heroikus volt.
Tessék, heroikus munka, terápia. Nagyon fárasztó, főleg egy olyan szempontból. Na, én nagyon dolgoztam ezen. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy jó, akkor én olyan ember vagyok, hogy ha csinálunk valamit, akkor csináljuk, amúgy meg nem vagyok hajlandó vele foglalkozni, és akkor én azt mondtam, hogy ezt mondjuk, csináljuk, és akkor a hatás az csodálatos, és életfelforgatóan pozitív volt. Mindenkinek tudom ajánlani a terápiát, és ajánlom is rendszeresen. A kiégésem nyomán hát volt, indult ez az egész folyamat, és hát jelentős változásokat kellett hozni, mielőtt még erre egyáltalán lehetőség volt. De igen, ez volt a katalizátora is a startvonal ennek az egész folyamatnak.
És a kiégésed az magánéleti dolgoknak volt köszönhető, vagy abszolút kapcsolódott a YouTube csatornához, illetve mondjuk ahhoz, hogy addigra már hosszú évek óta tartalmat gyártottál, és ugye abban nagyon, legalábbis a külvilág felé az nagyon látszott, hogy kevesebb videód volt, hogy ígérted, hogy lesz videó, aztán nem volt videó, és amivel én szerintem én akkor még nem követtelek egyébként, amikor ez zajlott, hanem én utána ismertem meg a csatornádat. Talán pont így, hogy fél évvel nagyjából azután, hogy volt ez a videód. És akkor én azzal szembesültem, tehát hogy én olyan pozícióban szembesültem mondjuk a te munkásságoddal, hogy emberek írták, hogy hát már megint csak ígérget, és nincs videó, és nem tudom, és hogy volt egy ilyen nagy felzúdulás, hogy így eddig te mindig ott voltál, és most miért nem vagy ott.
Igen.
És ugye emiatt jöttél ki aztán ott egy magyarázattal, vagy csak meg akartad osztani, hogy mit éltél meg?
Megérdemelte a közönségem a kitartó támogatásukért cserébe, hogy átlépjem ezt a határomat, és megosszam az én mentális problémáimat, ami egy hányigelkeltő borzalom is mind a mai napig. Módosult tudatállapotban készült ez a rész olyan szempontból, hogy annyira izgultam, hogy tehát nem módosult, mint egy részegen, hanem módosult, mint hogy nem emlékszem, hogy mit mondtam. És mind a mai napig nem is néztem vissza. Azt tudom, hogy vágatlan, és azt tudom, hogy őszintén, mert alapvetően egy hétig így spanoltam magamat, hogy na, ez megérdemlik, és ez jó lesz. És hát egyébként nagyon érdekes, egyébként utána sem javult meg pillanatokról egymás után a dolog, de hát most például egy fantasztikus időszakát éli a karrierem, nagyon sok szempontból helyreállt. De ez egy hosszú időszak. Ez hosszú idő és hosszú munka volt. A kiégés mögött alapvetően 2 dolog állt. Egyrészt ez egy borzasztó fárasztó szakma. Az én szempontból specifikusan azért is, mert jelentős mennyiségű kreativitást igényel. Tehát én azért nem vagyok automatikusan mindenfajta szerkesztés nélkül egy érthető, követhető vagy hosszantávú élvezetes ember, úgyhogy nekem meg kell írnom a szövegeimet, és meg ki kell találnom, hogy hogyan vezetem a videóimat. Tehát ez alapvetően egy kreatív munka valami, ami borzasztóan leszívja az embert. Másik dolog mellette volt egy nagyon intenzív fejlődés, hogy meg kell tanulnom saját pénzügyesemnek lenni, saját menedzseremnek kell lenni, el kell járni ide-oda-oda, reprezentálni magamat, előadni, stb. Rengeteg új szakmát kellett nagyon hamar tanulni.
Nem is volt menedzsered, vagy aki segített volna?
Nem. Hát lehet, hogy lehetett volna, nem is nagyon kerestem, mert és itt jön a harmadik. Az összes velem cipelt táskát, lelki terhet és megoldatlan problémát, azt háttérbe állította ez az életforma, mert olyan szinten mindenemet igényelte. Minden figyelmemet, minden lelki, testi erőmet, stb. És akkor ezt egy ideig lehet csinálni, pár évig, de hát mind tudjuk, hogy milyen az elnyomás. Tehát, hogy ez talál magának, hogyha Yellowstone Parkról van szó, ugyanúgy az emberi lélekről, és akkor ez egy idő után felrobbant a nyomás alatt ez az egész dolog. És akkor ennek voltak különböző hozományai, de alapvetően nem voltam képes a munka végzésre. És akkor először ezt be kellett látni, hogy itt van egy probléma. El kellett fogadni az áldozatokat, amiket kell érte hozni, el kellett fogadni a feladatokat, amiket teljesíteni kell, és nem meg kellett járni az utat. Tehát, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog volt, ez a kiégés. Ezt nem lehetett volna máshogy csinálni. És én úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen a szakmában. És azért mosolygok, miközben ezt mondom, mert annak viszont nagyon örülök, hogy ha valami hatással volt ez az egész dolog, akkor egy pár ember magára ismert benne, és akkor ők egy másik utat tudtak bejárni, mint én.
Szóval olyan aranyos, hogy mondtad, hogy megérdemelték a követőid a sok támogatás után is, hogy ezzel javarészt egyetértek, de azért az a szempont is eszembe jut, hogy a tartalomgyártó a saját idejét, energiáját használja arra, meg erőforrásait minden tekintetben, hogy tartalmat gyártson, és hogy igazából az a tartalom nem jár alanyi jogon a a közönségnek. Hogy szerintem ezt is fontos. Szóval valahol értem, hogy egy ígéretért miért kérnek számon, meg azt is gondolom, hogy nem is feltétlen jogos számon kérni ezért bárkit is. Hogyha egyszer azt döntenéd el, hogy többet nem lesz videó, igen, ahhoz is jogod lenne.
Abszolút.
És ezt ne felejtsük el.
Abszolút, abszolút. Főleg azért, hogy lett mérges egyébként az ember. Megértették volna, hogy azt mondom, hogy most tartok 2 év szünetet, de erre nem álltam készen, mert különböző belső elvárásai miatt az ígérgetést az én önmotivációra használtam, mint sem mások átadására. És itt volt egy kommunikációs üzenet, hogy mindig várták, sose jött, és nem értettek, hogy miért nem. És akkor átbaszva jelezték magukat, ami viszont jogos. Másrészt ez egy ingyen szórakoztatás, amit több mint egy évtizedet csinálok, úgyhogy ez valamilyen szempontból fontos, de nem szabad elfelejteni, hogy az ő támogatásuk azok, amik garantálják az én létezésemet. Nem is arról van szó, hogy az ember folyamatosan gyártja a tartalmat a közönségének, és így összekapcsolódik, és ebben az egész dologban van egyfajta felelősség az ő irányukban, hanem amit minden néző elfelejt. És ami viszont egyikünkre se igaz szerintem, hogy az emberek elfelejtik, hogy mi emberek vagyunk. Én kaptam egy kritikát, egy hozzám közeli barátom, beszélgetünk az én munkámra, és így, de hogy miért csináltad ezt? Hogy miért csináltad ezt? Mondom, hogy elbasztam. De hogy és ezt miért csináltad? Mondom, mert elrontottam. És mert hogy az ő fejében nincs olyan, mivel mi ilyen szakmailag csinálunk, és mivel annyira támaszkodnak ránk. Az nem opció, hogy mi valami egyszerűen csak elrontott. Emberi szinten elbaszunk valamit.
Igen.
Mert ez nem létezik, és ez a legkelemetlenebb és furcsább aspektusa az influencer munkának, ami miatt elsápadnak előtted az emberek. Megszűnünk embereknek lenni.
Azt látom, hogy elég nagy az a réteg, akinek nehezére esik egybegyúrni karaktereket a jó oldalával és a gyarlóságaival együtt. És hogy az egy bizonyos fokú érettség, hogy tudjuk elfogadni, hogy az általunk nagyra tartott embereknek is van gyarló oldala. És hogy elég egy rossz félmondat, és fórumok nyílnak rólad, hogy mekkora csalódást okoztál, most nem rád gondolok, hanem bárkire, mert hogy nagyon nehéz egy tényleg széles rétegnek integrálni azt, hogy te sem csak jó ember vagy. A múltkor kaptam egy üzenetet, hogy miért nyomom ezt a típusú marketinget, hogy olyan érdekes, hogy szakmailag vagyok valahol, és hogy azt gondolom, hogy ezt a marketinget kell tolnom. És írtam neki, hogy hát azért, mert vállalkozó is vagyok, nem csak pszichológus. Tehát, hogy van egy másik oldalam is. És akkor erre mondta, hogy az adott élet egyébként egy tök értelmes beszélgetés lett, és örültem, hogy beszélgetünk róla, csak hogy nagyon érdekes volt, hogy írtál, hogy mindezt úgy is, hogy vállalom ezzel azt, hogy egy csomóan csalódni fognak. És akkor visszaírtam neki, hogy mindenki csalódni fog, aki azt hitte, hogy tökéletes vagyok, és ingyen fogok mindenkinek segíteni. Tehát, hogy esélytelen, hogy ne okozzak csalódást, ha meglátszik, hogy pénzért is dolgozom.
Ez az ember alapú szórakoztató iparnak a tökéletesség felé való csorgónyáló ragaszkodása. Az, ami ezt eredményezi. Minden lány legyen szebb, minden nő legyen nem több 30-nál. Vége. Utána nem öregszünk. Vége van. A srácok dugjanak meg minden lányt, de legyen feleségük, akit szeretnek, és ez valahogy legyen lehetséges egyszerre. Mondom, hogy mi itt ülünk itt a kis stúdiónkban, ami egy nagyon szép stúdió egyébként, de nem azért mondom, de hogy mi itt ülünk, ami abszolút nem világhírünkkel, és valamilyen szinten mi is tapasztaljuk, hogy ez az elvárás, az néha túlnyúl az elvárhatóságon.
Így van. És ez az, amit én próbáltam ott pedzegetni már, hogy az elém áll a srác, és elsápad, és izgul, és nem tudom, hogy őnek ki van egy képe arról, pont erről, hogy mennyire tökéletes vagy, hogy ő izgul attól, hogy beszél veled, és hogy nem tudom, csodálatos vállalkozó, meg youtuber, meg de. És akkor közben én meg tudom nyilván, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. És hogyha
te is elmész reggel vécére.
Igen, és hogy bármit hibázik az ember, akkor jön az, hogy most csalódtam benned. És így egyébként nekem kevés ilyen volt, majd most így konkrétan. De hogy abszolút, tehát hogy annyira kevés elég ahhoz, hogy ez legyen, hogy
egy fél mondat elég.
Hogy csalódtam benne. De volt ilyen nekem is, amikor nem tudom, nem válaszoltam, nem úgy, nem tudom.
Nekem nagyon sok szakmám, nekem a szakmám az arról szól, hogy rengeteg ember, de nagyon-nagyon-nagyon sokan írják azt kommentben, hogy hát eddig egyetértettem veled, de itt most nem is mondom. Egyrészt, én kifejtettem egy 10 plusz videóban a véleményemet, ami egy átgondolt és körültekintően megalkotott vélemény. Néha szar. Én 3 videómat tudom mondani, ami nettó fasság az egész. Mert megváltozott a véleményem, fejlődött az idők során. Tehát, hogy ilyeneket ki lehetne emelni. Függetlenül ettől, én kirolgoztam a véleményemet, de azt mondtam, hogy nem értesz vele egyet, és hogy ebben ez, nem arról beszélünk, hogy melyik politikai pártra szavazunk, hanem hogy mit gondolunk egy filmről. Tehát ez az emberekben olyat tud megváltoztatni, amikor egy olyan filmről beszélnek, ami neki kedves, nekem meg nem tetszett. Az olyan mély érzelmileg tudja megváltoztatni. Én rengetegszer kapom, hogy csalódottak bennem. És hogy eddig szerettek, de most már nem.
Körét pakolnak egy csomó mindent, nem? Tehát, hogy nyilván kiegészítik azt, amit nem tudnak rólad, vagy nem ismernek, mint ember. Tehát, hogy azt hiszik, hogy ismernek, és ezáltal azt gondolják, hogy tudnak rólad mindent. De egy része annak az, amit az ő fantáziájuk pakol köré ebbe a tökéletesség képbe, hogy akkor nem tudom, én biztos tökéletes anya vagyok, biztos tökéletes háziasszony is vagyok, meg minden közben, meg pizzát rendelünk vasárnap, ha olyan. Tehát, hogy, de hogy mondjuk, ha látják, hogy nem úgy nevelem a gyerekemet, ahogy ő elképzelte, vagy valamelyik témáról nem úgy fejtem ki a véleményemet, akkor az már elég erre a fajta csalódásra, mert ő mást képzelt. És itt valahol az embernek kell az a fajta felkészültség, és az önkép, az erős önkép, hogy tudjam, hogy én ki vagyok. És nyilván ez felnőtt emberként egy sokkal könnyebb dolog. De hogy mondjuk milyen annak a tizenévesnek, aki belekerül egy ismertségbe, mondjuk egy influencerségbe, mert nem tudom, híres lesz a csatornája, vagy sokan elkezdik követni. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, amikor az elején így megborultam egy fél évre egyébként, nekem is egy ilyen elég erős dolog volt az ott, és ezen gondolkoztam, hogy én már akkor 30 éves voltam, és hogy mit él át akkor egy tizenéves? Hogyan formálódik a személyisége?
Nem sok olyan gyerekszínészt látunk, nem, aki világhírű lett, és annyira nagyon megkímélte ez az egész folyamat az ő fejlődését.
Az én gyerekem az egy dolog nem lehet ezen a világon, az pedig gyerekszínész. Ezt nem fogom neki elmondani, mert akkor az akar. De hogy komoly pénzeket fogok kifizetni embereknek, hogy ne castingolják filmekbe, hogyha esetleg ez az egy dolog, amit semmilyen szempontból nem szeretnék neki. Gyerekszínészet az egy garantáltan lélekölő folyamat, és ebben valószínűleg a hírnév és az azzal való változások járnak együtt. Pár fiatalt ismerek, akiknek bármennyit a lelki világáról megtudtam, és szükségtelen természetesen a bizalmukat őrizvén. Lényegtelen, hogy kik és hogy honnan jöttek, vagy hogy melyik szakmában, de a fiataloknak mindig nehéz. Tehát ez a fajta nyomás, ez egy felnőttet is tönkre basz. Rendszeresen látjuk, érett felnőtt férfi emberek és nők csinálnak baromságokat, vagy kínozzák magukat és másokat emiatt a nyomás miatt. Ez a gyerekeknek, fiataloknak ez egy kezeletlen dolog, az akkor van nagy szerencséjük, ami az influenceriparban azért elég gyakori, hogy a nagyon fiatal sztárok körül egy támogató, odafigyelő vagy gyakran szakmai közeg van, aki tud rájuk ügyelni, van előttük precedens, példa, vagy hozzáértés.
És gondolod, hogy ez megvan az influencer szakmában?
Nagyon gyakran.
Tényleg?
Meglepően gyakran.
Mm-hmm. De hogy a család? Nem vagy mire gondolod?
Ez egy irrealitás, hogy csak úgy véletlenül születnek, hopp, pont rátaláltak erre a tökéletesen legyártott, abszolút a kor ízlésre targetált videó. Nem azt mondom, hogy minden sztár az laborban termeszett, de azért elég sok.
Na jó, de akkor
amikor a Taylor Swift nyűnyörög arról, hogy ő egy farm mellett nőtt fel egy kis házban, mindenki tudja, hogy hol nőttél fel, Taylor, kussoljál. Tehát, hogy ez nem csak az amerikai példákra illik. Én magam is sem véletlenül lettem sikeres. Nekem volt egy nagyon nagy segítségem, az én anyám, ő egyetemen dolgozott, és dolgozik, és miután kinyilvánítottam az érdeklődésemet, rengeteg kamerát vett nekem, a kollégáit megkérte, hogy tanítsanak meg vágni, adtak stúdióteret, ez senkinek nem elérhető. Tehát itt távol álljon tőlem, és persze utána más támogatásokat kaptam, mint például Gerényi Gábor kirakta az Indexre az videómat, és ez elindított valamit. Én rengeteg embernek lehetek hálás azért, hogy ez lett a szakmám. Ez nem csak úgy. Véletlenül itt lett a Gergő. Hát kellett bele rengeteg munka, kellett bele nagy szerencse, valamennyi tehetség merem feltételezni, de a segítség ott volt követnem, és én nem gondolom, hogy az influencerek, akik nagyon-nagyon sikeresek, és hosszú távon sikeresek, nem egy napig, mint a sarkon üvöltöző részek, bárcsak, mint nincsen foga és vicceseket beszél. Ők egyszer sikeresek lesznek 15 percig, aztán csokkal van. Akik ebből szakmát tudnak csinálni, és hosszú távon kell vinniük a terhet, azok nem egyedül viszik.
Még oda akarok visszacsatolni, hogy mennyire tökéletesnek hisznek minket, gondolnak, remélnek, hogy egyébként van egy olyan irányzat a pszichológiában, ami azt mondja, hogy az egy gyermeki szükségletünk, hogy kell valaki, akit idealizálni tudjunk, és hogy a fejlődés során ezt meghaladnánk elvileg. De aztán azt látom, hogy rengetegen nem haladják meg, és vágyják ezeket az ideálokat, és ránk teszik ezeket a vágyakat, hogy akkor te hát ha az vagy, akit majd idealizálni lehet, akire fel lehet nézni, mert hogy mondjuk nincs elég jelzőkaró, nincs elég kapaszkodó a saját életükben, és hogy ebben valamiféle tájékozódási pontot keresnek, és innen mindig leesünk. Tehát, hogy nincs az az Isten, hogy ebben az idealizálásban ne okoznánk csalódást. De fontosnak tartottam kihangosítani, hogy azért ez egy gyermeki igény és szükséglet, és hogy alapvetően nem vágyunk mindannyian ideálokra, hanem hogy ez valaminek a maradványa.
Gyermeki vagy fiatalkori? Ez nem ilyen tínédzser, ilyen szociális berétegződés?
Amikor a szüleinket rájövünk, hogy nem tökéletesen. A szüleink
után keresünk, még bizonyt annak érzünk magunkat a társadalmon belül, és akkor más szülőket keresünk. Egy kicsit.
Nem, hát már eleve a gyermek a saját szüleit.
Értem, csak hogy ez nem tolódik kicsit, de már azért, tehát hogy én úgy gondolom, hogy főleg a férfi társadalomnak egy jelentős része nem nőtt ki a tínédzserkorból, de hogy nem, tehát azért az, hogy nem lehet kitolni ezt a tínédzserkorig, ezt a fajta bálványozási vágyat? Vagy az mind megmarad gyereknek?
Nem, én azt gondolom, hogy tínédzserkorban még ennek van valamennyi természetessége, létjogosultsága. Lehet, hogy én a kamaszokat is valamilyen szinten még gyereknek tartom. Belegondolni abba, hogy 18 évesen leszel jogilag felnőtt, és a 18. szülinapod előtt egy nappal még nem vonnak felelősségre, két nappal később, vagy egy nappal később már igen.
Hogyha vannak fiatal hallgatóink, hogyha elgázolsz egy családot 17 évesen, van az az opció, hogy felnőttként bírálnak el. De értem, hogy
igen.
Bocsánat,
tehát, hogy nyilván nem elnézést. Történik a születésnapjával semmi. Abban a tekintetben, igen. Hogy ő felnőtt lett-e, vagy érettebb lett-e, mint egy nappal azelőtt. De ez már egy másik téma.
De ez érdekes, amit mondtál, hogy a kamaszokat is gyereknek tekinted. Ez annyira szép ez az ütköző zóna, hogy a társadalom így kering körül. Ez abszolút egyet tudok érteni nagyon sok szempontból, és ezért jogos, ahogy kiavítottál, hogy végülis ez a gyermeki attitűdöt, azt érthetjük a kamaszokig, de ez annyira szórakoztató, hogy az egyik oldalról még gyerekek, ne bántsd, a másikról meg felnőtt, már tessék megtanulni, szavazni.
Én nagyon sokszor látom azt, hogy fiatal felnőttek, mivel 18 évesek elmúltak, felnőttként vannak kezelve, de nem felnőttek, tehát hogy egyértelmű, hogy még gyerekek. Hát ez nagyon sok mindenben látszik, és nagyon sok negatív következménye van.
Mert nincs katonaság. El kéne küldeni a katonaságba.
Mindent megoldanak.
Bántsák egyet. Én egy kicsit katonaság. Én nagyon katonaságpárti vagyok. Én vissza akarnám hozni. Amikor én leszek Magyarország a miniszterelnök, én vissza fogom hozni a katonaságot. Sokkal jobb higiéniával. Sokkal jobb higiéniával. Nem.
Úgy könnyű, akkor menj előbb.
Nem, de én megyek. Én akarok menni. Engedj meg, hogy befejezem, mert ennek van logikája. Nem arról van szó, hogy embereket akarok bántani, vagy hogy pisztolyokkal akarok lövöldözni. Társadalmunknak a férfi szempontból az egyik legnagyobb hiányosság, amit én érzek, az ez a fajta határhúzás, és ez a fajta férfivé válási szertartás, amit mindenhol csináltunk, mindig csináltunk, örökké csináltunk, a bajtuk. Ennek az utolsó maradványa a katonaság volt, 18 évesen a gyereket azt mondták, hogy tessék, most átlépsz egy új világba, elküldünk egy rakás másik, nálad hangosabb, agresszívabb és így hatalommal, több hatalommal rendelkező ember közé, ahol persze megreguláznak, az egész egy értelmetlen hülyeség volt, de szertartás létrejött.
Ez a katonaság a 80-as években így jó volt meg a 70-es években, amikor már nem voltak háborúk, de szerintem most nem véletlen, hogy Ukrajnából menekülnek az emberek, mert senki nem akar katonálni. Igen. Tehát ez a abban a...
De te
abban
érted, hogy én nem a militáns oldalát fogtam
értem, tudom,
erről... A
beavatást. Tudom, a beavatást. Ami a gyerekek maradnak, szerintem egy
az előző adásban beszéltünk erről a Vadas Jánosról. Erről pont a kispapakóccsal, hogy hiányzik a férfi beoltás, és ezzel tök egyet értek, és ott pont ez volt a komment alatt, hogy hát ha erre volt való a katonaság, ami viszont szerintem egy nagyon-nagyon sötét zóna.
Tehát, hát meg egy részleges igazság szerintem, tehát hogy nem csak ettől lesz valaki felnőtt, vagy nem felnőtt,
csak ezért
hogy mentek katonának,
vagy nem. Vissza a katonaságot. Nekem ez olyan... hátborzongató.
De hogy azt látom, hogy van egy krízis abban, hogy hiányoznak az apák a nevelésből és a felnőtté válásból. Ez tehát nincs minta, nincs elég határozottság, határhúzás, és azzal egyetértek, hogy valamennyit ebből biztosan pótolt.
Rossz irányból fogjátok, hogy nem, a katonaság az nem az lesz, ami volt. Elszórunk 30 medvét Magyarországon, kiküldjük őket egy év, persze! A katonaság alatt én nem azt értem, hogy bármelyik már régebben fennállt rendszert kéne visszahozni.
Ez a szirmai féle beavató szertartás.
A gondolat, hogy te most már nem vagy gyerek, mint férfi elküldünk egy rendszerbe, ahol összefogsz a többi férfi társaddal, és együtt egy sokkal komolyabb, sok szempontból sokkal nehezebb rendszerbe zárt, és felelősséggel járó munkát végeztek egyébként. Ez még hogyha nem is oldana meg minden problémát, a felnőtté válás, ami a nőknek érthető módon egy sokkal tradicionálisabb, és így sokkal régebb óta fennálló, és kevésbé megzavart határ, ez a férfiaktól elvétetett, és ezért egy
most rakás... nem egészen értem, hogy mire gondolsz.
Biológiai.
A menstruációra, tehát az, hogy megint a menstruáció.
A menstruáció az egy elvehetetlen, most nem akarok arról beszélni, hogy a nők mit éreznek, de ahogy velem ezt megosztották, az mégiscsak egy olyan határ, ahol a nővi válás még, hogyha nem is teljesedik be, de hogy mindenképpen elkezdődik, történik róla egy kommunikáció, hogy nem értjük, hogy mi a fasz történik, akkor megyek az anyához, gondolom, hogy mondja el, hogy mi van. Jobb esetben, igen. Tehát, hogy az egy valami dolog, amit kevésbé lehet.
Nem, egyébként a női szertartás is hiányoznak. Tehát, hogy most van kialakulóban az, hogy ennek legyen egyfajta tényleg ilyen szertartás jellege, vagy az, hogy most akkor mi történik ilyenkor egy kislánya, vagy nagylány lesz. Tehát, hogy szerintem eleve úgy általánosságban hiányoznak a szertartások az életünkből.
Fair enough.
Amik vannak, azok meg ilyen pinkek, meg kereskedelmi motivációk.
Sok minden. Igen.
Én tök szeretem a Valentin napot pont ennyire. Annak egy annyira erős szertartás hangulata van. Jaj, miért kell venni? Csak egyrészt senki nem mondja meg neked, hogy mit kell csinálni. A társadalmi nyomás lófasz, aki nem akar venni csokit, az nem vesz csokit, se rózsát. Nem mond már, hogy látod a reklámokban, és akkor előtt téged a bűntől. Ha leszarod a csajod, nem veszel neki rózsát. Tehát ez a manipuláció, ebben nem annyira hiszek jelen esetben. Másrészt ez tök szép a gondolat, hogy a szeretetnek, a párkapcsolat értékének, a stb. Megteremtünk egy külön napot, amikor csak és kizárólag ezzel foglalkozunk, extra erőforrásokat fektetünk bele. Ez a fajta szertartás. És értem, és teljesen jogos, és a korrekciótok, hogy a női oldalon is hiányzik ez. Több
de
szertartás.
Valóban van egy biológiai jelen.
Tartottam erre egy streamet, hogy találjunk ki népi szokásokat Magyarországon. Megint csak, amikor én leszek a miniszterelnök, akkor ez át lesz az egész variálva, mert kurvára unom, hogy megünnepeljük az összes csatát, amit elvesztettünk. Ne, engem nem érdekel, én nem akarok azzal foglalkozni. És akkor elkezdtünk dolgozni, azon kerestünk csatákat, amiket megnyertünk, hogy azt ünnepeljük meg. Szent István napjára, stb. És akkor az egész átalakult egy ilyen magyar kultúra igenlő gondolatba, és akkor hogy az evés, a magyar kulináris
életnek. Töltött káposzta napja, vagy?
Az evés, az nagyon háttérbe soroltunk, mert a magyar konyha elég szar. Tehát, hogy olyan üres és zsírral teli, de amivel nincsen feltétlenül túl sok baj. De hogy ott is az emberekből a chatben ezek jöttek elő, hogy hú, és akkor milyen szertartás lenne, és milyen dolgokat csinálnak, akkor ez a fajta ünneplés, és tök igazatok van, ez úgy általában hiányzik, és mennyire kurva jó dolog pedig.
Jó, elkanyarodtunk a témától, de imádom ezt a beszélgetést.
Elnézést kérek a hallgatóktól, reméljük, hogy ez jól szórakoznak.
Szerintem senki nem fog érte haragudni.
Jól van.
Képzeljétek el, hogy én nem értettem, hogy honnan fakadt a nagyon erős szorongásom az egész social jelenléttel kapcsolatban, vagy főleg a YouTube csatorna indulása után tényleg, amikor, ahogy ezt így említettem, hogy mit a 800 feliratkozóból lett egy hét alatt, nem tudom, 10 000, aztán meg a következő héten 40 000, és ez egy akkora ugrás volt, hogy ezt így iszonyú nehéz volt így ésszel felmérni, ráadásul kiléptem ott egy olyan komfortzónából, hogy előtte való években a vállalkozásom kapcsán köröttem már volt egy erős női közösség. De hozzá voltam szokva ahhoz a jellegű kommunikációhoz, ami a nőktől jött, meg ahhoz a támogató közeghez, és nyilván egy hatalmas ugrás volt ott hirtelen 40 000 ember, akik nem is feltétlenül értették, hogy most itt van ez a csaj, beszél a szexről, nem tudunk róla semmit, és amúgy nyilván jött a hülye kurvától, nem tudom, voltam Lipsi kurva is, meg Fidesz Bérenc is, mert hogy így nem értették, hogy mit csinálok. Mindegy, szóval a lényeg, hogy egy kicsit így megborultam ettől a dologtól, és én érzékeltem magamon, hogy úgy nehezebben lépek az utcára. És nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen. Én akkor elkezdtem coachhoz járni, aki ezelőtte már egy mentorprogramban jártam, akivel kapcsolatban voltam, és akkor ő világított rá nekem egy ilyen magyarázattal, hogy igazából ez a szorongás, ez abból fakad, hogy teljesen mindegy az, hogy a félelem az online térből jön, vagy a való életből, vagy az agyunk ugyanabban az ősember állapotban van, vagy ugyanúgy azt érzékeli, hogy az a karszfogú tigris az felé ugrik akkor is, hogyha ez online történik, akkor is, hogyha élőben. És én abszolút átvittem így a való világra ezt a fajta szorongást, meg félelmet, hogy vajon fognak-e bántani, pedig töredéke volt egyébként a bántás ahhoz képest, amennyi pozitívumot kaptam, de mégis azok ragadtak meg, és volt bennem egy ilyen, hogy vajon fognak-e bántani, hogyha én kilépek az utcára. Ebben Zoli nagyon sokat segített nekem, mert ő játékvezető volt, foci játékvezető volt éveken keresztül. Szóval ő szembesült vele hétvégéről hétvégére, hogy milyen az, amikor valóban ott van a karszfogú tigris. És megvoltak ezek a tapasztalások, hogy milyen az, amikor élőben küldenek el a kurva anyádba.
Hát kevés ilyen szakma van, amit ennyire őszintén szembe lehet fröcskölni és okádni. Kellett hozzá egy attitűd, nyilván, hogy ezt választotta. Hát az ember érési folyamatában ez egy nagyon-nagyon jó út szerintem, vagy legalábbis nekem sokat segített. Aztán persze lehet, hogy erről kéne majd nekem is beszélni.
Hogy ez egy ilyen katonaság jellegű dolog, nem? Hogy ott a háttérben ordítod.
Érdekes, mert ez sose volt bennem. Az viszont igen, hogy én ezekkel mindig a határaimat feszegettem, mert én nagyon csendes, meg ilyen jóra való sarokban ülő gyerek voltam középiskolában, és valahogy így ki akartam ezekből így törni. Hát aztán elég extrém módját választottam ezzel a játékvezetés dologgal, meg úgy a határfeszegetéssel, meg ugye a szakmaválasztással is, hogy újságíró lettem. Tehát, hogy szándékosan kerestem egy időszakban olyan helyzeteket az életemben, és ezt szerintem meglehetősen korán, tehát ilyen 21-22 éves koromban, amikor egyszerűen kényelmetlenül kellett érezni magamat, és ez egy csomó dologra megtanított. Ugyanakkor, és hogyha már itt a Janka ezzel jött a játékvezetéssel, az egy tök érdekes dolgok, hogy legalább, vagy az jobban megviseltek például az online beszólások, mint az ott az adott szituációban a foci meccseken lévő.
Pontosítjunk, hogy az újságírással helyzetek, kapcsolatban, igen. Mert hogy amúgy a Nemzeti Sportnál,
Nemzeti Sport Online-nál dolgoztam 10 évig.
Nektek volt olyan, hogy kilépett az online térből így akár egyfajta fenyegetés, vagy volt, hogy ért negatívum élőben?
Nekem nincs nagyon mitől félnem. Elfogadható magasságú relatíve kigyújt gyerek vagyok. Valaki megtávol, akkor visszatávolok. Most nem vagyok itt nagyver. Nem, tehát hogy ez nagyon specifikus a te esetedben, nem azért, mert bárki vagy, hanem úgy gondolom, hogy ez a te történeted és a te múltadból táplálkozik. Nem, ez az utcán félünk. Én egy sztorit tudok felhozni, de azok nálunk az a csúcs kategóriája a magyar szerbségnek. A Fluor Tomé mesélt, hogy egyszer majdnem rábontottak egy parti sátrat, mert annyira kértek tőle autogramot. Oh. Ott fizikailag lehetett aggódni, de a Fluor Tomé az egyik leghíresebb zenész Magyarországon. Tehát nem, én nem, de mondjuk az én üzenetem békés és támogató. Meg fiú vagyok. És emiatt relatíve kevés emberbe jelent veszélyt. Vagy érted, szól be. Interneten jobban, ott bátrak, és akkor rájuk írok, hogy tényleg, én egy utolsó, mit tenni, búzi fasz vagyok, elnézést, de hogy idézek, vagy cigány, szoktak cigányozni is. Aki látott engem, egyértelműen nincs roma származásom, de minden de zsidózni is szoktak. Hát megtekintik azt a kisebbséget, ami valamiért zavarja őket, és azt mondják, hogy akkor én az vagyok, és akkor megmondom nekik, hogy sváb felmenőkkel rendelkező, alapvetően német népcsoport, és akkor letörlik a kommentet. Mert amint megérkezett a szírmai, és kapottak egy direkt kommentet, onnantól kezdve letörlik, mert megijedtek. Tehát, hogy nincs okom félelemre, ez valószínűleg az én specifikus helyzetemből fakad. És ezért mondanám azt, hogy nem azt mondanám, hogy ezért neked se kéne, mert a te specifikus helyzeted meg egyetemen más, és nehezebb is lehet.
Amúgy hozzátenném személyesen, tehát végül is az egy ilyen érdekes dolog volt megtapasztalni az évek alatt, hogy a való életben soha semmi rosszat nem kaptam senkitől. Élőben csak pozitívat kaptam, tehát volt olyan, hogy odajöttek hozzám, és így megölelt a lány, és azt mondta, hogy megváltoztatta az életemet, és köszönöm. Tehát azóta, amikor azt kérdezik tőlem mondjuk vállalkozók, hogy belevágjanak-e így a jelenlétbe, az online jelenlétbe, abba, hogy csinálnak egy YouTube csatornát, vagy bármi egyébként, nagyon sokan félnek ettől, hogy majd élőben milyen negatívum fogja érni őket.
Ugye, az emberek beszarják. Mindenkinek üzenem, az emberek félnek. És nem az, én engem is csak ölelgetnek, és nagyon kedvesek, és én rendszeresen tartok előadásokat a közönségemnek.
Én is.
Maradéktalanul mindig pozitív. Egyszer valaki Redditre odahányt valamit, hogy rossz volt, de az egy, a kritikája jogos volt, és megérdemeltem. Függetlenül nem szabad elfelejteni az emberek. Nagyon nagy a szája interneten, mert nem csak anonim, de hogy fizikailag is távol vannak a másiktól. Tehát a foci meccsen ott az igazi férfiak ott üvöltöznek, mert ott át tudsz menni a izén, korlátlan, és le tudod fejelni a másikat. Ez tisztes fizikumú emberrel ülök szemben. Ott már ott van benne valami fizikai investáció. Jó, most beszólok neki, de átjön, akkor le is kell tudnom fejelni. Tehát ez már egy kombinációt, már egy magabiztosság is kell. Ezért valószínűleg relatíve ritkább. Nyilván a foci kultúra az egy másik dolog, de értitek. Tehát, hogy ez csak annak mondom, aki ettől fél. Az emberek egész mások életben.
De miközben eszembe jutott, hogy volt ez az ablakos példa, hogy azért is esik rosszul, mert hogy mondjuk nem szállítanánk rá, hogy itt valaki bekiabál nekünk csúnya dolgokat rólunk, versus a te készenléti állapotod, ami egy ilyen magasabb fokú, hát egy csomó stresszhormon miatt te folyamatosan veszélyben érezted magad egy időben, hogy ez a, tehát vagy az van, hogy nem szállítasz rá, és mindegyik gyomros lesz, mert elfeledkezel róla, nem tudom, vagy ez a másik véglet van, hogy oké, akkor ezekre lehet számítani, felkészülök, és akkor így átesett a ló túloldalára az ember, hogy egy folyamatos készenléti állapotban nagyon megemelkedett stressz szinttel.
Nagyon jó, igen.
Nagyon rosszul lehet érezni magunkat, szóval, hogy valahogy jó lenne, ha úgy tudnánk számítani ezekre, vagy számolni velük, vagy tudni, hogy lesz ilyen, hogy nem egy folyamatos készenléti állapotban. Tehát ez így azt gondolom, hogy stresszkezeléssel muszáj lenne, vagy érdemes ezt. Most nem neked, mert tudom, hogy már túl vagy rajta. Viszont én azt gondolom, hogy van egy átrendeződés is. És nem is a saját olvasóimnál látom, hanem hát én nagy kommentolvasó vagyok az
Facebookon,
igazság.
Ugye?
Mindenhol,
ugye,
nem csak Facebookon, de hogy...
Facebookon borzasztó.
De hogy mindenhol. Tehát, hogy én akár hol megyek elolvasni a kommenteket, én érzek egy egyre szélsőségesebb irányt.
Nem jössz az én videóim alá, olyan, mindenki olyan cuki. Nem, de értem, hogy mire gondolsz. A szélsőség igen, mert hogy már csak az üti meg az inger mércé, de ennek szerintem nem feltétlenül társadalmi, nem egyszerű média fogyasztási alapjai vannak.
De szerintem ki vannak a magyarok most?
Minden? Aj, nem, a magyarok!
De nem.
Én vagyok az első sorban, aki belerúg a saját nemzetünkben, mert biztos vagyok benne, hogy lehetne jobb, de nem csak a magyarok.
Nem úgy értettem, persze, csak most én a magyar kommentelőket olvasom, látom.
Amcsik is borzasztó. Ez, én úgy gondolom, hogy a világ ugye általában a szélsőségek irányában nem csak politikailag, hogy véleménynyilvánítás ügyileg, hanem puszta inger alapján eltávolodott. Tehát a szomorú az legyen baszott szomorú, a vidám az legyen baromi vidám, nem arról van szó, hogy nyertünk, hanem az, hogy mi a csapatunk a legjobb, az ég egy, megint focis példákkal jövök, pedig ezek a legrosszabb példák, mert ez egy egész másik szubkultúra. De érted? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez egy rossz indulatú médiatársaság, hanem fake news, tehát nem igaz, semmi, amit mondanak, soha. Ez a politikából átment szerintem az általános kultúrában.
És tudod, mi a legérdekesebb, hogy van egy olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy ha a kedvenc foci csapatod nyer, annak nem örülsz annyira, mint amikor a kedvenc foci csapatod ellensége veszít. Szóval, hogy az emberek jobban örülnek a kár örömnek egy kutatás alapján, vagy kutatások alapján, mint annak, hogyha a sajátjaikkal jó történik. Szóval, hogy furcsán vagyunk összerakva igazából.
Nagyon érdek. Nagyon, ez most ez az internetkultúra, ez egy egész másik dolog. Most jött ki ez a hasonló kutatás azzal kapcsolatban, hogy ki látja be, hogy fasság, amit olvas. És a liberális, ez Amerikában beszéltek, a liberális olvasók azok könnyebben is, és tudatosabban figyelik azt, hogy mekkora fasság az, amit olvasnak, mint a republikánusok. De ha azt mondjuk nekik, ha kapsz egy dollárt, hogyha észreveszed, hogy fasság, akkor kiegyenlítődik. Akkor hirtelen mindegy, ez most egy kicsit ilyen antikonzervatív propaganda, de hogy ha valami közt meg lehet mondani, hogy ez annyira szórakoztató, hogyha értéket kapcsolnánk a felé, hogy ne legyél szélsőséges, hogy kapsz gazsi, ha nem zsidózol egy napig, kapsz 5000 forintot. Egyrészt gazsi millió most lenne nagyon hamar, mert ez egy messze túl nagy összeg egy ilyen alapelvárás miatt. Ugyanakkor viszont gazsi képes lenne rá, és és céltudatosabban csinálna, mert van hozzá egy életfenntartó érték kapcsolva. Tehát az interneten nem számít semmi. És amikor nyűnyörögnek, hogy de a munkáltatóm észre fogja tudni venni, mi van, hogyha felkerül az internetre a valami véleményem, és akkor a munkáltató el tudja olvasni. Igen, ezt úgy hívják, hogy következmény, bitch. Tehát, hogy ez annyira, amikor emberek erről fel vannak háborodva, én miért nem lehetek csak úgy rasszista? Minden következmény nélkül cigányozni akarok, és akkor utána ne lássa az én munkáltatóm. Te fogja? És onnantól kezdve sokkal könnyebb nem cigányozni. Ugye van következmény, és így a létfenntartásodhoz kapcsolódó. Tehát, hogy visszakanyarodva a kommentekre, valami ilyesmi az az, ami ezt az egész helyzetet normalizálni tudná, ezeket a bunkó kommenteket meg, stb. Egy kicsivel több felelősségvállalásra való rászorítás.
Egyébként szerintem, nekem van egy ilyen elméletem, hogy szerintem a social media az kicsit olyan, mint régen volt a piactér, hogy ott így néha felemel a tömeg, néha oda mennek megnézni egy kivégzést, utána mindenki megy a dolgára, miután valakit kivégeztek, bekiabálnak, megdobálják paradicsommal, nem tudom, a képen a kalodában van, máskor megéjenzik a, nem tudom, azt a képen az időszakos szónok.
Én nem tudom elképzelni, hogy volt arra idejük az emberek, hogy ennyi mindent csináljanak egy darab piac téren. Nagyon jól mondod, de hogy az volt, hogy három évszak múlva lesz egy kivégzés, úgyhogy lehet, akkor pattanjunk fel a tevékre, és akkor menjünk el oda megnézni. De szerintem sokkal pihentetőbb volt. Én simán elnéznék egy giotinátai kivégzést, hogyha az az egyetlen egy dolog, ami történik egész évben, amúgy meg búza van, hogy Pali bácsi este kocsmában játszik a dudájára, ami kurva hamis, és nem tud egy dalt se előadni. Tehát, hogyha ez a szórakozás, akkor lehet, hogy a piac tér az kicsit barbárnak érződik, de szerintem most messze túl sok minden van ez a piac.
De szerintem morálisan nem sokat változott azóta az ember. Mint amilyen ott a piac téren volt. Csak most áttevődött a social médiába, és így bejön a nappalinkba a piac tér.
Ja, hogy, tehát azt mondod, hogy a social media az alapvetően nem változtatta meg az embereket, csak...
Csak áttevődött.
Én ebben nem tudok teljes mértékben hinni.
Biztos, hogy meg is változtatta, de felnagyította, felhangosította.
Agyilag biztos, hogy belém.
Én úgy gondolom, hogy agyilag ez, amiket te végigidéztél, különböző mentális elváltozások, vagy rossz szokások, vagy berögződ bénaságok. Úgy gondolom, hogy ezeket nagyon sok szempontból a social media teremtette. Vagy, tehát, hogy csirájában kibontakoztatta, az egészen biztos, hogy amióta TikTokot nézek, tízet zuhant az IQ-m, és én nagyon
odafigyek,
tehát az egyszerűen durva. Annyi dopamint termel, ugye, hogy folyamatosan más impulzus érted, az agyadat is úgy foglalkoztatja, hogy nekem sose volt még ennyire leolvadva az agyad.
Ez nem kérdés, ezt én is érzem, szörnyű.
Most elkezdtem azt, képzeljétek, hogy reggel, amíg vissza nem hozom a kutyát a sétával, ami 11 óra, mert én sokáig, éjszakáig dolgozom, mert olyan, 11 óraig nem veszem fel a telefonomat. Reggel csörög, lenyomom, ott hagyom. Csodálatos. Csodálatos. Már csak akkor vagyok intenzív és mérges, hogyha az vicces. És a helyzet indokolja. Nem, folyamatosan elnézést, mekkorát köptem. Folyamatosan, egész nap. Tehát észrevettem már, hogy onnan indult terapeutámmal beszéltek, hogy úgy felkelek, és eszembe jut négy dolog, amit kell ma csinálnom, és ez egy abszolút szörnyű dolog, ami egy pokol. Az, hogy megfosztottam magamat ezektől a social media ingerektől, el tudtam kezdeni jogázni, mert minden reggel jogázom. Olyan geci hajlékony, hogy... Mert hogy volt lett erre mentális kapacitásom, hogy nem azzal kezdek, hogy impulzus. És mondd azt, hogy ez nem egy megváltoztató.
De abszolút. Hát én inkább így a morális részére gondoltam a dolognak, hogy hogyan jön ki a dű, meg a nem tudom.
Folyamatosan félreértem az állítás, hogy nem akarok.
De hogy ezzel meg maximálisan egyetértek, hogy mondjuk tényleg a figyelem, meg a rengeteg változást. Többek között ezért van az is, hogy mi is mondjuk a gyerekeket így még nem engedjük telefon közelébe például.
Hány évesek a gyerekek?
10 és 9 lesz.
10?
Igen. Meg 2 is félek is.
Egyrészt őszintén gratulálok, másrészt 10 évesen nincs telefonjuk.
Én nagyon büszke vagyok magunkra, hogy ezt így.
Ez egy büszkeségre okot adó dolog, és gratulálok hozzá. Harmadrészt vagyok visszakanyarodva. Én úgy gondolom, hogy az emberek jobbak, mint régebben. Nem is azt mondanám, hogy nem változtatott. Én úgy gondolom, hogy az emberek folyamatosan egy kicsit jobbak. Most néztem a 60-as években, mit csináltak az amcsik afroamerikai lakossággal. És hogy ez egy nagyon sok szempontból nyílt, elfogadott és tiszta információ volt, ami fölött minden nap elmentek. Ez csak egy részlet. Rengeteg minden. Hogyan viszonyunk a háborúhoz, a szomszédunkhoz, a gyermeki gondolathoz, hogy mennyire létezik gyerek, meg ilyesmi. Olyan sok téren fejlődött, javult, és kellemesebb, elfogadhatóbb lett a társadalom. Úgyhogy még így nem értenék az állításod, de együtt szerintem a régi piac térhez képest nettó jobbak vagyunk. Persze minden problémánk az emberek arcában van, ez és ez kurva fárasztó, és minden szörnyűséget meg lehet tudni, és mindenkiről most már kiderül, hogy milyenek a szexuális sajátosságai, mert előbb-utóbb líkelődik valami, vagy a faszat, hogy rengeteg információnak vagyunk kitéve, aminek nem akarunk kitéve lenni. De én úgy gondolom, hogy jobb, nagyon sok jó van ebben a világban.
Ezt én is így gondolom.
Én TikTokon ezt fogom most csinálni, mert mindenki csinálja az ismert terjesztő tartalmat. Egy olyan hírműsor fogok csinálni, hogy csak jó dolgok van, de fontos jók. Zöld technológia, politikai előrelépés, állatvédelem. Olyan dolgok, amik engem érdekelnek.
Pozitív hírek.
Pozitív hírek, de csak és ilyen nagyon. Például 2022-ben...
Agresszíven pozitív.
És igen, mert hogy amúgy nem jön át, amúgy, tehát az inger küszöböt nem éri el. Üvölteni kell, hogy bazd meg, 2022-ben nem halt meg orszarvú. Egy se. Indiában van egy kurva egy rezervátumunk, próbálják lelőni őket az emberek.
Mert már nincs.
Nem ment. Oda jöttek az emberek puskával, hogy lelövik, nem sikerült nekik. Fuck yeah! És egy intenzíven átadni pozitív híreket, az még egy hiánycikk, én azt fogom csinálni.
Ez tök jó.
Ja. Nem tudom, hogy bocsánat, folyamatos elterelem van. Beszélgetés.
Én imádtam így is. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Szerintem egy élmény volt. Tudtunk meg dolgokat a tartalomgyártók mentális egészségéről. Azért arról is beszéltünk valamennyit, de szerintem rendkívül szórakoztató volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Én köszönöm a megtisztelő meghívást.
Köszönjük szépen.
Sziasztok. Köszönjük, hogy jöttetek. Sziasztok.